következett az eltűnő óriás plakátokkal és a főváros egyre szűküli pénzügyi mozgásterével. A mai adásban technikai munkatársak Fácán Andrea és Sie Gábor, Sós Zoltán voltak, a gyártásvezető Pillinger Marian, az ügyeletes riporter Csőri Fanni Noa, a felelős szerkesztő Király István Dániel, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Köszöntöm Önöket, a napközben hallják, én pedig Diósi Klári vagyok. Őszies időre ébredtünk, az éjszaka csapadékot is hozott az ország számos pontján. Mi pedig ma is fontos témákkal foglalkozunk. Vajon miért vannak és maradnak hátrányban a munkaerőpiacon, még évekkel később is azok a nők, akik gyereket vállalnak? Az anyasággal nem csak a munkatapasztalat esik ki, a bérek is elmaradnak. Ez az első témánk, a hírek után kezdünk.
Mielőbbi bérrendezést csürget a belügyi ágazatban a miniszter. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Felhős, napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében preferált települési pótlékot vezetnének be. Ösztönöznék az országon belüli mobilitást, ehhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerét kell felülvizsgálni, sorolta a feladatokat a tárca vezető. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek. Az eseményen Magyar Péter mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens ugyancsak a Kossuth Rádióban. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben bruttó 770 ezer forintot vihet haza, míg egy pályakezdő szakoktató bruttó 778 ezer forintot kereshet. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását, ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ehhez a tervek szerint 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, a Kossuth Rádió felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Elszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sokfelé jelentős esővel, majd a hétvégén már nagyrészt gomoly felhős, napos idő lesz. Híradással 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
Műsorajánló.
Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről, alkotásokról. Tippek és ajánlatok, élő bejelentkezések és helyszíni tudósítások. Friss kulturális magazin minden hétköznap 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
9 óra múlt 5 perccel, ez a Napközben, szeptember 10-én csütörtökön Diósi Klárit hallják. Ma is 11:30-ig tart a műsor, mondom az első óra tartalmát. Mennyibe kerül az anyaság?
Kiszámolta valaha, hogy mennyibe kerül az anyaság?
Így, hogy nincs főállású munkám, hát ez több százezer forint.
Havonta.
Ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami hát nyilván nagyon kellene, nagyon nagy szükség lenne rá. Most ugye éppen évkezdésben vagyunk, mindenki kinőtte a cipőjét.
A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. A bértranszparencia segíthet megoldani ezt a problémát? És vajon van elég részmunkaidős állás? A folytatásban pedig mi lesz a tavainkkal? Kiszáradhat-e a Balaton? A tavak világnapja kapcsán Balatonfüreden tanácskoztak a tó jövőjét érintő kérdésekről, és az Orci tóba telepített okosbójáról is szólunk, amely a víz minőségét folyamatosan figyeli, az információkat pedig raktározza. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara elemzi az adatokat.
A tóban állunk, benne vagyunk a mederbe, legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van, kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal.
Ezért az a neve, hogy gumis?
Véletlenül igen, ezért kapta a nevét.
És szabaduló kamion hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem veszélyeire Budapesten és Pécsen. Riport a helyszínről. Írjanak, várjuk hozzászólásaikat, véleményüket, történeteiket. SMS számunk 0630 9666. A Napközbent ma Gécsek Tóth Enikő szerkeszti. A gyermekvállalás öröm, de a munkaerőpiacon komoly ára van. Egy friss kutatás részletesen megmutatja, hogy hogyan alakul az anyák foglalkoztatása és keresete a szülés után Magyarországon, és miért maradnak tartósan hátrányban még évekkel később is. Hamarosan megismerhetik ennek a kutatásnak a részleteit, de előtte jöjjön egy 3 gyerekes édesanya története, akinek az életében egyszer csak eljött az a pont, amikor fel kellett mondani a munkahelyén. Zubor Rozália író, újságíró, podcastert Gécsek Tóth Enikő kérdezte.
A hétfő reggelek különösen megterhelők szoktak lenni, gyerek szemmel is, de szülői szemmel is. Sikerült elindítani mind 3 gyereket?
Nagy nehezen, egy kis csúszással, de igen, végül mindenki a helyén van.
Az ébredéstől számítva hány órára van szükség, hogy mindenki elinduljon, és rendben legyen a háztartás is?
Én elég korán ébredő vagyok. A alkotói munka folyamatomhoz is fontos, hogy csend legyen, illetve rájöttem arra, hogy estére annyira kipurcanok, hogy muszáj mindent így átcsoportosítanom reggelre, úgyhogy én ilyen reggel 4 óra körül kelek, és mire a két nagyobbik gyerekem 6-kor felébred, addigra nagyjából egy kör e-mailt, vagy pár dolgot, ami az előző napról várakozott rám, azzal végeztem, megcsináltam a szendvicseket, a kulacsokat feltöltöttem, összeírtam a listákat, megnéztem a gyerekeim listáit, hogy kinek most reggel még például a nagyfiamnak leveleket kellett gyűjtenie, szóval ilyen kis apróság, csomó olyan láthatatlan apróság, amire egyszerűen kell ez az idő. Úgyhogy a reggel 4 órához képest végül ez egy ilyen jó 5 órás folyamat volt. Ez a reggeli verkli véget ért, úgyhogy most indul a második műszak. 00:30-ig, aztán utána sorban érkeznek a többiek, de lesz majd itt foci edzés, meg nem tudom, fuvola óra is, úgyhogy az már egy ilyen harmadik műszakszerűség, amiben átcsapunk délután.
Korábban ugye egy női magazinnak volt az online főszerkesztője, de felmondott, mert hát 3 pici gyermekkel úgy gondolta, hogy nem összeegyeztethető az alkalmazotti lét. Előre sejtette, hogy ez így lesz, volt koreográfia az ön fejében, vagy úgy volt vele, hogy próbáljuk ki, és aztán, hogyha nem megy, akkor felmond.
Nem, én egészen addig a pontig nem is gondoltam, hogy valaha is vállalkozó leszek. Szóval ez tőlem annyira távol állt, hogy így a saját lábomon álljak és egyedül csináljam, hogy azt elmondani nem tudom. De akkor arra úgy alakult ki, hogy a harmadik gyerekre egyszerűen annyi minden volt, hogy úgy éreztem, hogy nem tudok megfelelni mindenhol. Szétszakadtam tényleg abban a helyzetben, és ez a fizikai állapotomra, az egészségügyi állapotomra is már hatással volt, nyilván a szülőségemre is. Nagyon-nagyon keveset aludtam, rengeteget dolgoztam, a gyerekekkel nem tudtam olyan lenni, olyan türelmes, és azt mondtam, hogy egyszerűen ezt nem lehet tovább csinálni, mert hogy itt van három gyerek, és ezt én választottam, hogy három gyerekem legyen, és nem tehetem meg velük azt, hogy nem látják az anyukájukat, vagy hogyha az anyukájukat látják, akkor is még gyorsan még megírok egy e-mailt, még csak gyorsan egy telefon, még ezt gyorsan elintézem. Szóval addigra úgy éreztem, hogy ez nem összeegyeztethető már. Akkor itt a pont, hogy vállalkozó leszek, és megpróbálom ezt így tovább csinálni.
Mert azt nem tehették meg három gyermek mellett, hogy csak egy pénzkereső marad a családban.
Sosem bánta meg ezt a döntését, hogy felmondott?
Nem, egyáltalán nem. Annak ellenére sem, hogy nagyon nehéz, rettenetesen nehéz vállalkozó anyának lenni, de nem bántam meg egy pillanatig sem.
Zubor Rozália szerint a vállalkozói lét máshogy nehéz. Amikor alkalmazott volt, kötött munkaidőben dolgozott, de ha volt egy nevelés nélküli nap az iskolában, vagy egy beteg gyerek, és ősztől tavaszig szinte mindig van otthon olyan, aki elkapott valamit, akkor nagyon nehéz volt állandóan elérhetőnek lenni a munkáltató és a család számára egyszerre.
Persze el lehet menni táppénzre, de az az anya, aki nagyon sokat megy el táppénzre, az egy idő után nem biztos, hogy lesz honnan tudnia elmenni táppénzre. Ezek ilyen nagyon nehezen kimondott dolgok, de hogy így van sajnos. És ráadásul én tényleg olyan helyen dolgoztam, ahol a munkám elvégzéséhez gyakorlatilag egy laptop és az internet kellett volna. Számtalan olyan nőtársam van, akiknek a munkavégzése helyhez kötött, nem tudom, postán kell dolgozniuk, boltba kell dolgozni. Tényleg effektíve el kell menniük otthonról, ők nekik ilyenkor muszáj kivenniük táppénzt, és hogyha tényleg, hogyha egy nő sok táppénzt vesz ki, akkor egy idő után nem lesz honnan kivenni ezt a táppénzt. Végtelenül nehéz ez a helyzet.
Részmunkaidőre nem gondolt?
Nem nagyon van részmunkaidős állás. A mai napig nagyon kevés ilyennel találkozom, illetve nagyon nehéz meghatározni, tehát nagyon nehéz vonalat húzni, hogy akkor most egy boltnál még csak-csak, vagy egy olyan alkalmazott létben, amit az előbb hoztam föl példaként, hogyha az ember elmegy, és akkor pittyeg az óra. Ugye én újságíróként, szerkesztőként dolgoztam, itt nem az volt, hogy napi 8 órát dolgoztam, hanem addig dolgoztam, amíg el nem végeztem a feladatomat ezt részmunkaidőben. Ez egy ilyen megfoghatatlan dolog. Illetve a másik része, hogy visszamenni három gyerek után, akár csak 3-4 év kieséssel, de még több évvel, meg pláne iszonyatosan nehéz, mert nagyon sok esetben a HR-es kollégák vagy meg se nézik annak az embernek az önéletrajzát, hogy tovább se rakják, vagy a legalapjára kerülünk a stócnak, ahol mondjuk három gyerek van az előfelsoroltokok miatt.
Kiszámolta valaha, hogy mennyibe kerül az anyaság?
Így, hogy nincs főállású munkám, hát ez több százezer forint.
Havonta.
Havonta, ami kiesik a családi kasszából, igen. Ami hát nyilván nagyon kellene, nagyon nagy szükség lenne rá. Most ugye éppen évkezdésben vagyunk, mindenki kinőtte a cipőjét, ugye mindenkinek kinti benti cipőke, szóval ez csak alaphangon hat pár új cipő a gyerekeknek. Úgyhogy egy kis matekkal elég hamar ott tartunk, hogy csak az, hogy cipőt veszünk, az hat számjegyű összeg.
A riportalany úgy fogalmazott, hogy nem tudok megfelelni mindenhol, és azt hiszem, hogy nagyon sok nő megtapasztalja mindazt, amit hallottunk. Boza István érkezett hozzánk a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és dr. Szűcs László ügyvéd, Réti Várszegés társai ügyvédirodától. Jó napot kívánok, uraim! Bár közösen beszélgetünk itt, de én azt javaslom, hogy egy kicsit vegyük ketté a témát, és először beszéljünk arról a bizonyos kutatásról, amit már itt próbáltam vázolni a bevezetőbe, úgyhogy először is itt Istvánhoz fordulok. Ugye elhangzott most itt a riport végén, hogy mennyi ez a bizonyos pénzkiesés. Az adott hölgy elmondta, hogy több százezer forint, ezt ha évre nézi, akkor meg milliós nagyságrendű. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekvállalás ugye a családi életet is, a karriert és a fizetést is befolyásolja. De hogyan lehet mérni ezt, hogy mennyibe is kerül ez a bizonyos anyaság, hogyha mondjuk a keresetet nézzük, a gyermekvállalás?
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Nem egyszerű mérni. Tavalyi évben a közgazdasági szemlében megjelent egy tanulmányunk Szabó Morvai Ágnes kolléganőmmel, akit majd a hallgatók is hallanak, hamarosan be fog telefonon csatlakozni. Ami lehetővé tette, hogy viszonylag nagy pontossággal megbecsüljük, hogy pontosan milyen foglalkoztatási, vagy bér, vagy munkaórában lévő hatást gyakorol az anyaság az érintett nőkre, az az, hogy most már elérhetőek Magyarországon is, és nagyon sok országban olyan nagy adminisztratív, tehát a államigazgatásban keletkező részletes finombontású adatok, amiknek a megfelelő kapcsolásával lehet vizsgálni egyéni szinten életpályákat. Tehát ez nem egy kérdőíves felmérés, nem egy kvalitatív felmérés, hanem valóban a valódi magyar emberek, igazából a magyar népesség 50%-át tudjuk havi szinten követni, hol vannak, mit csinálnak, nagyjából mennyit keresnek, és számos egyéb kérdést tudunk vizsgálni. És egy a nemzetközi irodalomból átvett módszerrel meg tudjuk azt csinálni. Ugye az a probléma, hogyha csak összevetjük úgy átlagosan az anyákat és a nem anyákat, ők nagyon sok mindenben különböznek. Nyilván valamennyire függ attól is, hogy nekik milyen a munkapiachoz való kapcsolatuk, hogy egyáltalán vállalnak egy gyereket, vagy nem. Látjuk azt, hogy átlagban egyébként jobb a munkapiaci helyzetük, magasabb a bére azoknak, akik aztán szülővé válnak. Hogy ezektől a hatások vagy különbségektől megszabaduljunk, egy olyan módszert használunk, ami azt a kérdést teszi fel, igazából, hogy mi lenne, ha, tehát kövessünk egy hölgyet, és nézzük meg, hogy mi lenne, ha ő nem ment volna szülni, hanem ott maradt volna mondjuk a saját munkahelyén. És ezt úgy tudjuk elérni, hogy például egy 25 éves nőt 2010-ben, aki mondjuk egy évvel lett édesanya, összevetünk egy olyan nővel, aki szintén 25 éves, ugyanebben az évben, de majd csak néhány hónap múlva válik anyává. Mert akkor kiszűrtük azt, hogy kik válnak anyává, és akkor ez biztosít egy olyan összevetési alapot, amiből azt tudjuk mondani, hogy ez nagyjából az oksági bizonyos feltételek mellett tényleg az anyaságnak az oksági hatását okozza. És ezzel a módszerrel vizsgálunk lényegében három dolgot, tehát hogy a szülés környékén, mondjuk közvetlen környezetében a 4-5-6 éves távon mi történik az édesanyák foglalkoztatásával, a munkaórák számával, illetve a bérrel. Az, hogy mi történik a foglalkoztatással, az nem annyira meglepő, az első évben lényegében leesik, tehát hogy szülés után évben Magyarországon nem dolgoznak lényegében a nők. A második év környékén már elkezdenek visszamenni, de az egy szelektált társaság. Azok mennek vissza ebben az időszakban, amit mi vizsgáltunk, 2010 környéki szülésektől van szó, vagy akkor első gyereküket vállaló anyákról. Azok kezdenek visszamenni, akik magas bérűek. És a harmadik év után van az, amikor igazából kifutnak a családtámogatások, hogy látjuk, hogy elkezdenek a nők visszatérni a munkaerőpiacra, de nem mindenki, körülbelül a 30-40% 4 éves távon még nem jelenik meg a munkaerőpiacon, ebben nyilván benne vannak azok, akik még további gyerekeket vállaltak. Ha szűkítjük az elemzést azokra, akikről tudjuk, hogy a jövőben is csak egy gyerekük lesz, tehát összességében egy gyereket vállalnak, náluk is viszont azt látjuk, hogy 4 éves távon 20, 6 éves távon 10%, 15% még nem tért vissza a munkaerőpiacra. Tehát valakit ez a kiesés a munkavilágából tartósan is távol tud tartani.
Ugye ön is azt mondta, hogy nézték a foglalkoztatást, a munkaórákat és a bérhelyzetet. Igen. Most ezeket majd próbáljuk persze az idő függvényében is külön venni, de hogy azért hátrányba kerülnek, hogyha én ott a keresettel kezdtem most itt a beszélgetést. Kevesebbet keresnek mondjuk azért, ugyanazért a munkáért, amikor visszamennek? Vagy kevesebbet kereshetnek? És ha igen, akkor miért?
Igen, tehát akkor fókuszáljunk azokra, akik visszatérnek. Uh-huh. Akik visszatérnek, azoknál látjuk, hogy egyrészt van egy olyan alkalmazkodás, hogy sokan részmunkába térnek vissza, tehát emiatt úgy, ha az összeátlagot nézünk, egy 7%-kal csökken az, hogy hány órát dolgoznak átlagosan a nők. Viszont látjuk, hogy a bérük, a havi megkapott béreik is csökkennek olyan 12%-kal. 4 éves távon, 6 éves távon. Hosszabb távot nem tudtunk nézni, de azt sejtjük, hogy ez egy lapos. Tehát ez egy tartós tartós hátrány. Tehát ha megnézzük, igazából az történik, hogy ebben az életkorban, tehát nő alapvetően mindenkinek a bére. A szülés előtt is, a szülés után is, viszont amikor visszatérnek az anyák a munkaerőpiacra, mondjuk 3 év kihagyás után, ők egy alacsonyabb pályán indulnak a növekedésnek, viszont ugyanolyan ütemben nőnek. Tehát ez a 12%, ez egyszer kiesik, és utána örökre végül is velük marad, mint egy nehezen behozható hátrány azokhoz a nőkhöz képest, akik nem vállaltak gyereket.
Most itt mindenképpen bevonnám a beszélgetésbe dr. Szőcs László ügyvédet, és ön is rám nézett, mert egyrészt elhangzott ez a rész munkaidő, vagy legalábbis rugalmas munkaidő, másrészt meg, hogy a távollét alatt bért igazítani, emelni hogyan kell. Hogy van ez a gyakorlatban?
Ugye a munkatörvénykönyve már most is tartalmaz azzal kapcsolatosan szabályokat, hogy a visszatérő anyákkal a munkáltatónak milyen jogai és kötelezettségei vannak. Az egyik legfontosabb kötelezettség az a bér rendezésének a kötelezettsége, de itt az előző hozzászólóhoz igazodva azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen a jog mondja azt, hogy azt kell nézni, hogy az azonos vagy a hasonló munkakörben lévő munkavállalók milyen bért keresnek, és gyakorlatilag az ottani bérváltozásnak megfelelő korrekciót kell a béreknél elvégezni. Viszont azt nem veszi figyelembe a szabályozás, hogy ez alatt az időszak alatt a cégnél mozgások voltak. Tehát aki már nem abban a pozícióban van, mint a kismama, amikor elment, hanem egyel vagy kettővel feljebb, ott értelemszerűen azt a bérnövekedést jogszabály alapján sem kell figyelembe venni. És ugye a munkáltatónak csak azt kell megnézni, hogy megvan-e még az a pozíció, ami akkor volt, mikor a kismama elment, és az ottani bérnövekedést kell figyelembe venni, ami értelemszerűen alacsonyabb lesz, mint azoknál a munkavállalóknál, akik azóta már más pozícióba, vagy hát majd az új transzparencia szabályok szerint más besorolásba kerültek.
Mert hát kérdés az is, hogy vissza tud-e kerülni ugyanabba a pozícióba, mert ugye évekről beszéltünk, és itt évek munkatapasztalatai is ki tudnak esni. István?
Igen, tehát a fő lehetséges magyarázatok, tehát van ez a 12%-os számbecslés, ennek biztos, hogy több eleme van. Az egyik eleme az várhatóan az, hogy ténylegesen van egy tapasztalatkiesés, nyilván adott anyuka akkor nem dolgozott. Fontos, ami elhangzott, a karrier lépcsőben való föllépésben is hátrányba kerülnek, sőt, még ennek egy puhább változata, hogy valamennyire gyengülnek a szociális, illetve munkai kapcsolataik is, amik esetleg a jövőbeli előrelépést vagy hatékonyságot tudnák javítani. És minden mellett nagyon fontos, hogy igazából nem csak az történik ezekkel a nőkkel, hogy ők szültek 3 évvel ezelőtt, és akkor 3 évre ők eltűntek, hanem ott van mellettük a gyerek. Tehát a gyerek továbbra is ott van, még hosszú évekig. Aki itt előzően beszéltük, beteg lehet, bármi gond lehet. És hát látjuk más kutatásból, hogy például a túlórák száma az a nőknél jellemzően alacsonyabb. És ugye ez is megjelenik ebben a kereseti különbségben, hogy onnantól, hogy egy nő anyuka már nem tud mondjuk túlórát vállalni, nem tud a hétvégi műszakot vállalni. És minden mellett nyilván benne lehet egy olyan is, hogy esetleg tényleg a sok betegség miatt a munkáltató úgy érzi, hogy kisebb a termelékenysége, és akkor ezért ő úgy ítéli meg, hogy akkor nem emel neki akkor a bért, de...
De amikor azt mondja, hogy úgy ítéli meg, mert hogy László tulajdonképpen az, hogy egy visszatérő anyuka kér részmunkaidőt, vagy rugalmas munkarendet, az alapvetően emberi joga kérni? Tehát ezt kérhető mindenhol?
Ugye a jogszabály ezekre lehetőséget biztosít, és itt nem csak arról van szó, hogy kérni lehet, hanem ezt teljesíteni is kell. Tehát ez egy olyan kérés, aminél a munkáltató köteles megoldani munkaszervezési módon, hogy egyébként amennyiben a visszatérő hölgy ilyen kéréssel áll elő, akkor neki ezt teljesíteni kell. Na most ehhez azért nagyon sok minden kapcsolódik. Tehát ugye, amikor visszatér a kismama, akkor eleve a bérrendezést meg kell tenni, de mondjuk egy részmunkaidős munkavállaló esetében gyakorlatilag a jelenlegi jogszabályok alapján is arra van lehetőség, hogy akkor arányosítsuk a juttatási oldalt is, és ez nem csak az alapbérre vonatkozik, hanem olyan típusú juttatásokra is, ami az alapbéren felül fizetendő, és hogyha megnézzük a jelenlegi vállalati kompenzációs struktúrákat, akkor látjuk, hogy ez az egész jövedelemnek egy elég jelentős része. Tehát például az, hogy mennyi a kafitéria juttatás, milyen típusú prémiumok és egyéb ösztönzők van, itt mind lehetőség van arra, hogy a munkáltató azt mondja, hogy jó részmunkaidő, de akkor ebben az esetben arányosan biztosítjuk a különböző juttatásokat is.
Egyébként láthatják, egymásról tudhatják, hogy ki mennyiért dolgozik, mert mondjuk mondok egy példát, azt mondja a munkáltató, hogy hát egy kisgyerekes anya, akinek majd nagyon sokszor lesz beteg a gyereke, hogy úgyis tovább fog, sokat fog hiányozni, többet hiányzik, mint más. Ez befolyásolhatja az ő bérezését?
Nyilvánvalóan ezek olyan ismérvek, tehát a jelenlegi szabályok szerint is az egyenlő munkáért egyenlő bért kell biztosítani a munkáltatónak. A bértranszparencia szabályozás ezt tovább fogja vinni, és azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag objektív ismérvek kellenek a különböző munkaköröknek a besorolásához, és ennek megfelelően a bérszintek meghatározásához, és nem lehetnek olyan ismérvek, amelyek egy adott nemhez kapcsolódnak. Tehát nem lehet diszkriminálni azért a hölgyeket, mert egyrészt hölgyek, másrészt pedig ilyen helyzetbe kerültek, és ugye a szabályozás az már most is tiltja azt, és hogy ez a diszkrimináció akár közvetett módon megvalósuljon. Az új bértranszparencia szabályozás az átláthatóságot biztosít, tehát az rendszer szinten fog átláthatóságot biztosítani a munkavállalók részére, annak érdekében, hogy lássák, hogy melyek azok az objektív ismérvek, ami alapján a munkakörök besorolásra kerülnek, és melyek azok az objektív ismérvek, amelyeknek nem semlegesnek kell lenniük, és ennek megfelelően diszkriminációmentesnek kell lenniük, amelyek végső soron azt a juttatási rendszert befolyásolják, amelyet hónap végén a munkavállalók látnak.
Aztán, hogy így van-e minden a valóságban, most telefonon hozzánk kapcsolódik Szabó Morvai Ágnes, aki szintén a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm Önöket.
Köszönöm, hogy telefonon tudunk kapcsolódni, ugye ő is alapvetően a kutatás, ön is részt vett a kutatásban, és ez a kutatás mit mutat abból a szempontból, hogy mondjuk más típusú munkába kerülnek vissza ezek az emberek, mert hogy ők is felmérik, hogy mondjuk nem biztos, hogy már ugyanazt tudják vállalni, amikor visszaérnek a foglalkoztatásba?
Így van, tehát azt mondhatjuk, hogy a gyerek után ugyanaz az állás már nem ugyanannyit ér. Például egy 20%-kal kevesebbet fizető munkahely, az lehet, hogy jobb állás, hogyha délután 4-kor tényleg fel lehet állni az asztalról. Tehát ilyenkor, amikor kisgyermekes nőkről beszélünk, akkor nem csak azt kell nézni, hogy a munkáltató hajlandó-e ugyanazt a bért megfizetni számára, mint egy gyermektelen nőnek, vagy egy férfinak, hanem azt is kell nézni, hogy az az adott nő a kisgyermek mellett már előtérbe, vagy előnyben részesíti azokat az állásokat, ahol ő rugalmasan tud dolgozni, adott esetben délután 4-kor ténylegesen véget ér az a munka, és fel tud állni, és el tud menni a gyerekére bölcsőbe.
Igen, most jó is, hogy a bölcsödét említi, mert ugye önök a 2010-es éveket vizsgálták ebben a kutatásban, és az az időszak volt, azt hiszem, hogy amikor az anyák a támogatás mellett nem is dolgozhattak. Tehát fontos volt ez a dolog, hogyha visszamegy, akkor viszont bölcsöde például legyen.
Így van, így van. Egyébként az, hogy a támogatás mellett nem dolgozhatnak az anyák, az elmúlt években fokozatosan csökken, és jelenleg már a gyerek fél éves korától vissza tud menni az anya, anélkül, hogy támogatást veszítene el, tehát akkor már el tud kezdeni dolgozni. Egyébként, hogyha megnézzük a kutatási eredményeket, akkor a gyerek egy éves kora, másfél éves kora fölött már egészen nyugodtan vissza lehet menni dolgozni, a gyereknek nem lesz hátránya, a fejlődésbeli hátránya abból, hogy bölcsödébe adják. Egyébként jelenleg, illetve 2025-ös adatot tudok mondani, 68 ezer bölcsödei férőhely van. Ez körülbelül 30%-os lefedettséget jelent, tehát a két éven alul, vagy három éven aluli gyermekeknek kb. Az egy harmada jut bölcsdei férőhelyhez Magyarországon. Ezt azért még lehetne növelni, de ugye ez egy nagyon drága folyamat, úgyhogy ezt érdemes megfontolni.
Igen, ez nagyon-nagyon meghatározza tulajdonképpen az anyának a visszatérését, mert nem mindenki tud azért fizetni, hogy otthon valaki legyen a gyerekkel, mert akkor az, amit keres, akkor meg odafolyik vissza. Azt is nézték, hogy mondjuk visszatudják-e az anyák hozni viszonylag gyorsan azt a lemaradást, amit mivel ezzel a kieséssel, akár években mérhető kieséssel. Most gondolok arra, hogy például szakmai tapasztalatokat, vannak olyan munkahelyek, ahol folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan követni kell bizonyos akár trendeket.
Van, ezeket nagyon hosszú ideig nem tudják behozni a kisgyerekes nők. Mi a születés utáni 6. évig tudtuk követni őket az adat korlátaiból kifolyólag, és még ott is nagyon nagy lemaradásokat látunk, úgyhogy sajnos ez a hátrány, ez nem gyorsan behozható. Egyébként aki a Kleven, akinek a módszerét alkalmaztuk, ő a szerzőtársaival 2019-ben megvizsgálta, hogy milyen okokra vezethető vissza, hogy a különböző országban különböző ez az anyasági bérhátrány, és ők azt találták, hogy a rövid távú, tehát mondjuk az első 1-2-3 évben magyarázható az intézményrendszerrel, tehát azzal, hogy mekkora a bölcsidei lefedettség, milyen anyasági támogatások érhetőek el, ugye ezek mennyire ösztönzik arra a nőket, hogy visszatérjenek hamar a munkaerőpiacra, mennyire ösztönzi őket arra, hogy otthon maradjanak. Viszont a hosszú távú anyasági bérhátrány, tehát az, amit mi néztünk, hogy 6 évvel később is hatalmas lemaradásban vannak a kisgyerekes nők, ott érdekes módon leginkább a normák, a hitrendszerek kerülnek előtérbe a magyarázatkor. Tehát az, hogy mondjuk a társadalom, ha megkérdezik, hogy szerintük mennyi ideig kellene, vagy otthon kellene maradni egy nőnek 5 éven aluli gyerek esetén, ezt, hogyha megnézzük, hogy melyik országban hányan értenek ezzel egyet, az nagyon erősen együtt mozog ezzel az anyasági bérhátrannyal. Magyarországon például nagyon magas azoknak az aránya, akik mindig úgy gondolják, hogy egy 5 éven aluli gyermekkel a nőnek otthon kellett maradni. És egyébként ehhez nagyon szorosan kötődik az, hogy most egy picit ennek a bővebb vagy a tágabb kontextusára kicsit rávilágítanék. Ugye miről beszélünk, nem csak az anyasági bérhátrányról beszélünk, meg a női-férfi bérkülönbségekről, hanem arról is érdemes beszélni, hogy ez a fertilitással hogyan függ össze. És az elmúlt évtizedekben, főleg a fejlett országokban, azt látjuk, és erre most 2026-ban kijött egy nagyon szuper kutatás, a Melissa Körny, Philip Levin jegyzi, és ők azt mondják, hogy az elmúlt évtizedekben megfordult a nőknek a munkaerőpiaci és a gyerekvállásról történő viszonya, tehát régebben, mondjuk egy 50 évvel ezelőtt, az alap volt, hogy egy nő gyereket szül, és az volt a kérdés, hogy emellett elmegye dolgozni. Ma az az alap, hogy egy nő dolgozik, és az a kérdés, hogy emellett belefér-e a gyerekvállalás. És nagyon sok embernek, ugye az, hogy a fertilitás nagyon sok esetben azért alacsony, mert a nő számára nem fér bele, nem tudja összeegyeztetni a munkát és a gyerekvállalást. És itt jönnek be az apák. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ugyan a bölcsödei lefedettséget kellene növelni, meg a támogatásokat úgy alakítani, hogy a nőket összenőzzük arra, hogy visszamegyünk, akkor arra is kellene gondolni, hogy ott van egy másik személy is a családban, aki nagyon-nagyon erősen tudná támogatni azt a folyamatot, hogy a nők számára minél kisebb anyagi veszteség legyen egy gyereknek a vállalása. Úgyhogy...
Bocsánat, hogy meg...
Látjuk, hogy
igen, bocsánat. Mondja csak, Ágnes, bocsánat, azt hittem, hogy itt befejezi a gondolatot, igen. Itt vagyok.
Csak annyit még a gondolat az, hogy és azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol a férfiak többet segítenek a házmunkában, ott magasabb is a fertilitás, és sokkal alacsonyabb ez az anyasági bérhátrány.
Egyébként a hallgatók is írnak, és tulajdonképpen ők is felvetik már ezt a kérdést, mielőtt ön behozta, hogy az apa miért nem veszi ki jobban a részét a gyerekek körül, úgyhogy erről egyetértenek mindenképpen a vélemények. Dr. Szűcs Lászlóhoz fordulok, hogyha egy anya mégis mérlegeli ezeket a helyzeteket, amikről beszéltünk, és azt mondta, nem arra a munkahelyre megy vissza, hanem választ egy másikat, ahol rugalmasabban tud dolgozni. Ott megkérdezheti mondjuk a munkáltató, hogy mondjuk eddig mennyit keresett, és ehhez lövi be a dolgokat, és elkezd ő is lamentálni, mérlegelni, hogy éri meg neki?
Ugye itt amire most rákérdez, az igazán a bértranszparencia szabályozás, ami most már itt kopogtat az ajtón, hiszen Magyarországnak ezt az irányelvet már implementálni kellett volna, és nagyjából azzal számolunk, hogy a jogszabály, tehát a magyar jogszabály és annak a hatályba lépése az az elkövetkező hónapokban megtörténik. Na most ez szerint, a szabályozás szerint, amennyiben egy állásinterjú van, akkor az állásinterjúval kapcsolatosan a jogszabály ír elő egyrészt kötelezettségeket, másrészt pedig azt is leírja, hogy mi az, amit kérdezhet a munkáltató, és mi az, amit nem. Tehát nyilvánvalóan továbbra is megkérdezheti a munkáltató, hogy a munkavállalónak milyen szakmai tapasztalatai vannak, milyen képzettsége van, ezt akár felismérheti. Viszont ilyen típusú kérdéseket, mint amit ön említett, hogy egyébként hol volt az előző munkahelye, és akkor ott most pontosan miért is jött el egyébként ide, meg miért szeretne jönni, ezt nem kérdezheti meg a munkáltató. Legalábbis amennyiben megkérdezi, mert nyilvánvalóan ez nem fog átmenni egyik napról a másikra a gyakorlatba, akkor ebben az esetben a munkavállalók erre a kérdésre nem kötelesek válaszolni, és ebből eredően őket semmilyen hátrány nem érheti. Nyilvánvalóan, hogyha mégis azt tapasztalják, hogy ebből eredően őket hátrány érte, akkor majd a jogszabályoknak megfelelően jogorvoslatot kérhetnek.
Na ez a következő kérdés, hogyha hátrányt éreznek valamiben, akkor mit tehetnek jogilag? Kihez fordulhatnak?
Hát jogilag minden esetben a bírósághoz fordulhatnak. Ugye ez elsősorban az a fórum Magyarországon, ahol az ilyen típusú jogvitákat a jogalkalmazók között a bíróság eldöntheti.
Istvánhoz fordulok itt a stúdióban. Az, hogy valaki visszamegy-e dolgozni, és mikor megy vissza dolgozni, és hogyan mérlegel, ebben látszik különbség a kutatás szerint, hogy valaki szellemi vagy fizikai területen dolgozik? Mert itt úgy végzettségről már beszéltünk, hogy mondjuk egy-egy karrier lehetőség az jobban visszavisz bizonyos anyákat. Mit látnak a kutatásban?
Nem nagyon mentünk bele részletekbe, de pár tulajdonság mentén megnéztük. Azt látjuk, hogy a bérhátrányt néztük, hogy mekkora ez az anyaságból fakadó bérhátrány, és azt tapasztaltuk, hogy ugye átlagban ez 12%, de ennél jelentősebb a alacsonyabb, hát vagy a diplomával nem rendelkező nők esetén, azt hiszem ez ilyen 17% körül van, a diplomás nők esetén viszont már 10% alatti. Illetve életkor alapján azt láttuk, hogy a 18-27 év között anyává váló nők esetén a magasabb a hátrány, a idősebb nők esetén már valamivel alacsonyabb, és a kifejezetten a késő 40 év körül a anyává váló nők esetén már nem is kimutatható. Tehát úgy tűnik, hogy van a karrierben egy olyan szint, amikor ez már nem okoz olyan jelentős hátrány. Ezt láttuk, illetve ami végül is logikus is lehet, hogy a több gyerekesek, akik több gyereket vállalnak, tehát nagyobb igazából a kimaradás, ott is a nagyobb lemaradásokkal kell számolni.
Ugye a vonalban van Szabó Morvai Ágnes, hallgat bennünket, és azon gondolkodok, hogy már itt a férfiak is, az apák is szóba kerültek, hogy a nők és a férfiak között is ugye ott van ez a bizonyos bérszakadás, a különbség, ami meg aztán visz egyfajta kiszolgáltatottsághoz, mert hogyha nyugdíjat nézzük, akkor arra is hat, a megtakarításokra is, na meg a karrier lehetőség. nehézségekre is hat. Ezt is látták?
Ugye ezt nem vizsgáltuk a nyugdíjakat, viszont ez így van, hogy a férfiak és a nők között tulajdonképpen a gyermekvállalás időpontjában kezdődik el egy hatalmas nagy különbség kialakulni a béreik között, és az azért is érdekes, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ki marad otthon a gyerekkel, általában a nő marad otthon, és erre mi a magyarázat, tehát minden az első mondjuk fél évben azért, mert a nő biológiailag jobban el tudja látni a gyereket, ha például szoktak, de egyébként általában az a magyarázat, hogy mivel a nő eleve kevesebbet keres valamennyivel, ezért logikusabb, hogyha a család költségvetéséből az alacsonyabb fizetés maradszik. Most erre készült nemrégiben az OECD országokban megkérdezték az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy viszont az apa keresne többet, akkor a napa maradjon ott a gyerekkel, és erre a válaszadók 40%-a nem értett egyet. Tehát ugye a közgazdasági modell azt mondja, hogy az maradjon otthon, akinek alacsonyabb a fizetése, és az emberek jelentős része, hogy igen, kivéve, ha ez az apa. Úgyhogy ez az egész történet azért nem csak közgazdasági megfontolás, hanem nagyon erősen a nemek közti szerepekről való gondolkodás, azzal kapcsolatos gondolkodás, hogy mi az anya szerepe egy családban, mi az apa szerepe egy családban, és nagyon sokat segítene ebben az egész történetben, hogy ezt egy picit lehetne alakítani, változtatni, és ezért is szoktuk mondani, hogy az apai gyermekgondozási szabadságnak a növelése nagyon sokat segítene ebben a kérdésben, de Magyarország mindig egy nagyon konzervatív, hagyományos szemlélettel él ez ügyben, tehát a nők körülbelül kétszer annyi otthoni munkát végeznek, mint a férfiak, még akkor is, hogyha egyébként a fizetett munkájukra fordított idő ugyanannyi, mint a férfiaknak. Most jelenleg Magyarországon 10 munkanap az apai gyerekgondozási szabadság, de például, hogyha mondjuk megnézzük Spanyolországot, ott nemrégen bevezették, hogy mindkét szülőt külön-külön 19 hét fizetett szabadság illeti meg, és hogyha az apa ezt nem veszi igénybe, akkor ez elvisz az egész család számára. És ez pontosan azt alapozza meg a spanyoloknál, hogy az apa is töltsön időt a gyerekkel, kezdődjön el annak a kötődésnek a kialakulása, annak a családi szerepnek a kialakulása, hogy igen, az apa nem csak egy ilyen fél, aki néha besegít, hanem ugyanúgy részt vesz, ugyanúgy kiveszi a részét az egész történetből, és ez egy kicsit a munkáltatóknak a szemléletét is formálná, mert ugye az nem ismeretlen senki számára, amikor mondjuk egy férfi azt mondja, hogy ő most táppénzre menne, mert a gyerek beteg, akkor a munkaadó megkérdezi, hogy miért nincs annak a gyereknek anyja.
Ugye önök lehetséges szakpolitikai elképzeléseket is megfogalmaztak, akkor többek között ez is benne van, hogy jó lenne ez a kötelező apasági szabadság bevezetése?
Pontosan ezt ugye a cikkben nem fogalmaztuk meg, de az ebből készült rövidebb ismertetőben, ami a Telexen jelent meg, megfogalmaztuk ezeket az ajánlásokat, tehát a bölcsidei lefedettség növelését, az apai gyermekgondozási szabadságnak a kiterjesztését mindenképpen javaslunk. Nagyon pozitív dolog lenne a nők szempontjából is, az apák szempontjából is, a gyerekek szempontjából.
Ugye Ágnes és István részt vettek ebben a kutatásban, de itt Szúcs László ügyvéd is szerint milyen intézkedésekre lenne, hogy látja szükség ahhoz, hogy ezeket egy kicsit jobban balanszba hozzuk?
Hát egyrésztről szerintem a bértranszparencia szabályozás egy eléggé jelentős folyamatot fog elindítani, ugyanis ez a szabályozás az alapvetően rendszer szintű problémákkal foglalkozik. És ugye az egy rendszer szintű probléma, hogy a férfiak és a nők közötti bérek azok nem azonosak, és alapvetően mi az oka annak, hogy különbség van köztük. És gyakorlatilag ennek a problémának a megoldásával a munkáltatónak foglalkoznia kell, ugyanis a munkavállalók számára és az állam számára is lesz egy jelentéstételi kötelezettsége, és amennyiben az egyes bérsávokon belül az látható, hogy egyébként ez a bérszakadék az 5%-ot meghaladja, akkor korrekciós intézkedéseket kell tennie. Tehát, hogy itt elindul egy olyan folyamat, ami nyilvánvalóan ahhoz vezet, hogy egyébként ezek a bérszakadékok, nemi alapon fennálló bérszakadékok, ezek csökkenjenek vagy megszűnjenek. A másik dolog az az, hogy az apasági szabadsággal kapcsolatosan nem olyan régen módosult a munkatörvénykönyve. Ennek a mértékét és a juttatását is a jogalkotó felülvizsgálta. Hozzáteszem, hogy ezt nagyon sok cég azért kibővítette, tehát én nagyon sok olyan ügyféllel dolgozom együtt, ahol még hosszabb az apasági szabadságnak a tartama, és a juttatás is magasabb, mint egyébként a jogszabályban meghatározott mérték, de ez nyilvánvalóan a férfiak és a nők apaság gyermeknevelésben való részvételével kapcsolatos tengerben egy egész kicsi cseppnek minősül csak, tehát hogy ezt a szabályozást ezt lehetne továbbvinni, és lehetne bővíteni azokat a jogosultságokat, amelyek az édesapákra járnak, amennyiben gyermeket vállal a család.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak, ezt a fél órát ugye erre szántuk. Nagyon sok mindent lehetne még érinteni, de egyfajta képet láttunk arról, hogy a nők, hogyha visszamennek a foglalkoztatásba, akkor mi is éri őket. Szabó Morvai Ágnesnek, Boza Istvánnak és dr. Szűcs Lászlónak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen, meghívást.
És a folytatásban mi lesz a tavainkkal, kiszáradhat-e a Balaton? A tavak világnapja kapcsán Balatonfüreden tanácskoztak a tó jövőjét érintő kérdésekről. És okos bóját telepített az Orcitóba a vízminőség folyamatos megfigyelésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Erről is szólunk a következő percekben. Az aszály legnagyobb vesztese az Alföld, azon belül is a Délalföld, ahol egyébként is évek óta több méter hiányzik a talajvízből. Az idei nyár feltette az íre a pontot, hiszen több tó egyszerűen kiszáradásnak indult, és a halállomány egy része pedig elpusztult. Nagy Margit riportja.
Van-e kapás?
Van, keszegek jönnek, meg kis pontyok.
Mekkora lehet itt a víz?
Hát ilyen egy méteres körülbelül, várjuk az esőt.
Jó napot kívánok! Mit szól ehhez a látványhoz?
Elég szomorú.
Dobos Jánossal, a Sóstó Horgász Egyesület elnökével sétálunk itt a Kiskunhalasi Sóstó partján. Szárazon vannak itt a csónakok.
Hát sajnos ez a kikötő részünk, ahonnan a csónakos horgászok kiszoktak menni a nyílt vízre horgászni, ami most sajnos lehetetlenné vált, mert egy csepp víz nincs a csónakok alatt. Az 52 hektárból jó, hogyha most van egy olyan 6-7 hektárnyi terület, ahova a hal állományunk be tud húzódni. Hál' Istennek a nagyobb testű halak azért, ahogy húzódik vissza a víz, észlelik azt, hogy probléma, baj van, visszahúzódnak azokra a területekre, ahol van még nekik elég életterük. A kisebb halak meg a benragadt halakat azok az itt lévő vadállomány és a madarak elintézték. Őshonos halaink vannak, ponty, kárász, keszeg, csuka, süllő, harcsa. Olyan halállományunk van, amiért nagyon kár lenne. Csak a tavalyi évben 166 mázsát telepítettünk, idei év tavaszán 100 mázsa halat telepítettünk, meg hát ugye a benne maradt halállomány, több száz mázsa halról beszélünk.
Ebből a több száz mázsa halból mennyi maradt most a kiszáradás közeli állapotban?
Ugye ez nagyon nehéz nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy még most is 3-4-500 más a hallatóban van.
Önök a Facebookon segítséget kérnek. A
kiskomondasi lakosok közül páran közösségi oldalon felhívást tettek közzé, hogy mentsük meg a sóstót, és kaptunk is adományokat, hozzáteszem. Ilyen 1.300.000 forint körül jár most az adomány. A kiszáradt területeken a 30-40-50 centi iszapot tudjuk most karban tartani, ameddig a pénzünk engedi. Ez az elmúlt 30-40 év problémája, nem volt vele foglalkozva.
Kiskunhalastól 60 kilométerre keletre, Szeged külterületén az úgynevezett Gumis nevű horgásztavon is katasztrofális kiszáradás indult el. Az 1970-es évek egyik legnagyobb környezetszennyezése vált most láthatóvá, mesélte kísérőm.
A tóban állunk, benne vagyunk a mederbe, legalább olyan méter, másfél méter víz hiányzik belőle. Tele van, kiszanált teherautógumikkal, traktorgumikkal.
Ezért ez a neve, hogy Gumis.
Véletlenül igen, ezért kapta a nevét.
Ha lenézünk a földre, az is elég síralmas.
Földre? Ez a kiszáradt iszap, ami nálunk most ebben a pillanatban.
Kérd gyakorlatilag darabokra van a föld szakadva.
Körülbelül 3 centis repedések vannak az iszapban.
A szegedi horgász sosem horgászott a Gumisban.
Én nem horgáztam, de én csodálkozok azon, ha valaki tudott horgászni ezek a gumik között.
Kérdés az, hogy vajon milyen minőségű lehetett annak a húsa, amit innen kihorgáztak?
Hát, én horgászember vagyok, de biztos, hogy nem enném meg azt a halat, amit innen fogtak ki. Úgy tűnik, innen néz a parton nézve, hogy azért még ivadékok vannak benne. A vízszínén lehet látni apró mozgásokat.
Tehát apró halak vannak?
Vélhetően igen.
Ezek a gumiabroncsok, amikor tele volt a tó vízzel, láthatók voltak?
Nem lehetett látni.
De hogy került a horgásztóba ez a rengeteg gumi? Ezt Kemény Andrástól, a szegedi Herman Otto Horgász Egyesület elnökétől kérdeztük.
Egyesületünk 1980 óta hallgazdálkodik a vízterületen, és ezek a gumik korábban kerültek bele. Azt nem lehet tudni, sőt kinyomozni se nagyon, hogy milyen nagy szegedi, vagy budapesti, vagy akár milyen vállalatok hordták oda. Ezek nem személyi autógumik. Az utóbbi talán 6 évben egyre kisebb víz, egyre több halpusztulás. Gyakorlatilag most már 3 éve be van tiltva a horgászat ezeken a vizeken.
A Gumis környékén lévő tavak állapota is aggasztó. A Mórahalom melletti nagy Székssóstóról azt mondják az arra lakók, olyan száraz, hogy lassan vetni lehet benne. Visszakanyarodva a halasi sóstóhoz, talán októberre elkészül egy olyan szennyvíztisztító rendszer, melynek segítségével vizet tudnak vinni az egykoron szebb napokat megélt tómedrébe.
Nagyon félünk egy ökológiai katasztrófától, félbe jövünk ki minden reggel, addig, amíg nem indul ez a vízpótlás.
És hogy milyen állapotban van a Balaton, így a nyári szezon végén, erről kérdezem telefonon dr. Vasas Gábort, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
Örülök, hogy összekapcsolódtunk. Akkor először is nézzük és értékeljük a jelenlegi helyzetet. Ugye nagyon sokan beszéltek arról a nyáron is, hogy hú, ki fog száradni a Balaton. Mennyire félelem ez, vagy a jövőt tekintve akár valóság is lehet?
Félelemnek félelem, ez látható és érzékelhető a társadalom részéről, az, hogy teljesen kiszáradna a Balaton, ennek a valószínűsége egészen csekély. De hogyha értékeljük a nyarat, illetve akár azt az egész évet, akkor nem kérdés, hogy a Balatonnak a problémái, illetve a feltűnő jelenségei között az alacsony vízszint az kiemelt helyen található. De ezen túl is volt néhány olyan jelenségünk, akár az árvaszúnyograjzás, ami egyébként nem feltétlenül függetleníthető ezektől a jelenségektől. Én azért azt mondanám, hogy a kiszáradástól tartani nem kell, viszont egy olyan feltűnő jelenség, hogy a partvonalon nagyon feltűnő olyan jelenségek lesznek, mint például a víznek a visszahúzódása, vagy éppen a víznek a kiterjedése, ezzel támolni kell az elkövetkezendő időszakban.
Ugye azért bizonyos hatások jócskán érték a Balatont is idén-nyáron ezzel a szélsőséges időjárással, és így aztán ez a nyár át is írhatta a tónak az egész ökológiai térképét. Gondolok itt arra, hogy az algásodás, halpusztulás vagy üveghatású gázok, ezt hogyan látja?
Jó, én gyorsan mondanám, mert azért ez egy nagyon fontos dolog elhangzott, például a halpusztulás. Nem volt Balatonon halpusztulás, tehát a Balatonra ez például éppen nem volt jellemző, ellentétben jó néhány olyan kiszáradó kisvízre, ami egyébként az országunkra jellemző. Igen, ebben az évben azért nem kérdés, hogy ez a legerőteljesebb hőhullámok, amelyek elérték hazánkat is, nagyon komoly hatással volt a Balatonra, és nagyon komoly hatással van a Balatonra. Nem véletlenül szoktuk elmondani, és jelenleg is hangsúlyozzuk. A Balaton azért úgy a nagy tavunk, és úgy az egyik legnagyobb tavunk, hogy egy sekély, sérülékeny tó. Például ilyen nagyon erőteljes klimatikus változásokra, időjárási változásokra érzékenyen reagál. Ezt nagyon szépen megfigyelettük az első hőhullám, vagy pedig a második hőhullám esetében, amikor egészen kritikus, tulajdonképpen ismeretlen hőmérsékleti értékeket vett fel a Balatonnak, nem csak a vize, hanem a Balatonnak az üledéke is, ahol egészen izgalmas és nagyon fontos folyamatok zajlanak. Jelenleg éppen ott zajlanak azok a folyamatok, amelyek leginkább meghatározzák a Balatonnak a sorsát, illetve a jövőjét. Az elmúlt évtizedekben megszoktuk, hogy a Balaton esetében, hogyha az emberi tényezőkről beszélünk, az emberi ráhatásokról, akkor leginkább a külső terhelésről, a különböző olyan tevékenységekről, amelyek a vízgyűjtőn folytat az emberiség, ezek határozzák meg. Most jelenleg olyan körülmények vannak, amelyek az elmúlt évtizedekben például az üledékben felhalmozódott terhelések, tápanyagok azok, amelyek a klímaváltozás hatására felszabadulhatnak, és ezek határozzák meg jelenleg a Balatonnak a sorsát.
És
igen,
ezek
nagyon fontos, igen.
Hogy ezek mit okozhatnak, amit most mondod, hogy meghatározhatják? Jelenthetnek egy rosszabb vízminőséget is a jövőt nézve?
Jelenthetnek rosszabb minőséget is, de alapvetően, hogyha vízminőségről beszélünk, azért az egy eléggé komplex ügy. A fürdőzők esetében, ami nagyon gyakran elő szokott jönni, az az algásodásnak a kérdése. Például fokozott algásodást is okozhat, bár szeretném elmondani, hogy volt egy-két viszonylag komolynak, vagy akár éppen kritikusnak mondható pillanat a Balaton életében ezen a nyáron. Algásodás szempontjából egészen jók vagyunk. De az üledékben zajló folyamatoktól nem függetleníthető például olyan folyamat, amely tudom, hogy az ország különböző részén megmosolyogtatónak tűnik, de akik a Balaton partján élnek, nagyon jól tudják, hogy például az árvaszúnyograjzás, ami több esetben jó néhány hetet, vagy akár egy-egy hónapot tud meghatározni a közvetlen Balaton parton, bizony ezeket a folyamatokat is az üledékben zajló folyamatok tudják meghatározni. Igen, és ezt egy picit akkor tágabb értelmezésben szeretném elmondani, hogy a klímaváltozás ilyen hatással is van ránk, hogy az elmúlt időszakban olyan emberi tevékenységek, amelyek azt gondoltuk, hogy nem annyira fontosak, nem annyira feltűnőek a Balaton életében, az most nagyon-nagyon felnagyítódik. Akár egy beépítés, akár egy nem megfelelő módon megtervezett kikötő, akár pedig különböző korábbi terhelések, most tulajdonképpen a klímaváltozás hatására robbanásszerűen, vagy ha úgy tetszik, egyik pillanatról a másikra szembesíthetik a Balatont, illetve a társadalmat ezekkel a problémákkal.
Ő most említette ezt a bizonyos beépítést, ezt látjuk, és egyre jobban látjuk, nem tudom, hogy ennek egyszer vége lesz-e, de ez például a tónak az öntisztuló képességére is hatással van, ugye?
Igen, nagyon fontos, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az 1800-es évek közepétől kezdve kormányokon és időszakokon átívelő tevékenység volt a Balatonnak az úgynevezett nagyon előremutató mérnöki tevékenységgel való megtervezése, átalakítása, beépítése, és hát tulajdonképpen az elmúlt években oda jutottunk, hogy abszolút egy olyan határmesdjét léptünk már át, leginkább felnagyítva a klímaváltozással, amikor ennek nagyon határozottan és nagyon egyértelműen megállt kell parancsolni. És itt nem csupán arról van szó, hogy egy-egy kikötő vagy egy-egy épületnek a megépítése vagy nem megépítése történik meg, hanem a Balaton számára lehetőséget kell adni, hogy azoknak a természet közeli, és így fogalmazok, természetközeli helyeknek meglegyen az a lehetősége, hogy olyan természetes élőlényközösségek alakuljanak ki, amelyek nagyon fontosak, ha úgy tetszik, a Balaton szempontjából, az ellenálló képessége szempontjából, vagy ha úgy tetszik, a Balaton immunrendszerének a képítése szempontjából elsődleges. Igen, ebben nagyon-nagyon fontos, hogy a legkülönböző ágazatok és a legkülönböző férák és a legkülönböző társadalmi csoportok szembesüljenek ezzel a problémával, mert ez egy nagyon fontos kérdés jelenleg is, és a jövőre nézve a Balaton szempontjából.
Igen, és hogyha arra gondolok, éppen néztem múlt hétvégén a Balatonnál, hogy nagyon sok helyen például, csak hogy konkrét példát nézzünk, a nádasok is szárazra kerültek, és az emberek ezt nem is gondolnák, hogy mennyi apró halnak van ott például az élőhelye. Tehát ez is megint befolyásolni fogja tulajdonképpen, hogy milyen élőlények hogyan tudnak megmaradni a tóban.
Igen, egy nagyon-nagyon picit azért módosítanék. Ha csak ez lenne a nádasoknak a problémája, a vízszint ingadozás, az bármennyire furcsa, nem olyan nagy probléma, és az élőlény közösség számára. Sőt, alapvetően mind a nádasoknak, mind pedig az élőlény közösségeknek egy adott fajta vízszint ingadozás kifejezetten kell. Bármennyire furcsa, a társadalom nem nagyon tud ezzel szembenézni. Magukat, a nádasokat éppen, hogy időszakosan szárazulatra kerülnek, ettől ne féltsük, nem jelent ez olyan nagy problémát. Viszont rátérnék akár a nádasok kapcsán, akár pedig a beépítés mentén egy olyan problémára, hogy az egyik legnagyobb társadalmi visszhangot nem kérdés, hogy az alacsony vízszint kapcsán a szárazulatra került területek jelentették, és itt azért mindenképpen fontos elmondani, hogy egy picit a kapcsolatokat azért világítsuk meg. A legtöbb helyen, például a déli parton, különböző mólószárak, illetve kikötők mentén történtek meg ezek az esetek, ezeken a strandokon, ahol egyébként olyan áramlási holterek alakulnak ki, ahol például a feliszapolódás, illetve az üledéknek a megjelenése jellemző.
Főigazgató úr, most muszáj, hogy közbeszóljak, mert hogy természetesen még folytatjuk ezt a beszélgetést, de majd csak a hírek után, úgyhogy arra kérem, hogy mindenképpen maradjon velünk. Szóval dr. Vasas Gábort hallották, a Balatoni Limnológiai Kutatóközpont főigazgatóját, és a hírek után folytatjuk is a témát.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra van, Diósi Klári vagyok, néhány perc múlva folytatódik a Napközben. Hogyan változik az online kereskedelem, és kiderül az is, miért érdemes kefírt fogyasztani, valamint a balatoni kerékpárutak állapotáról is szólunk.
Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, mondta a miniszterelnök. Felhős, napos időre készülhetünk, nyugaton 20, keleten 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz közösségi oldalán azt írta, tiszteletben tartja a döntést. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Hamarosan nyilvánosságra hozzák a Gyermekvédelmi Diagnózis című tanulmányt, amelyhez 10 milliárd forintos krízis alap és 1 milliárdos jóvátételi alap társul. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 80-90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. A kezdeményezés egyik vezetője, Unoka Zsolt pszichiáter, a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában elmondta, az ellátáshoz való jog ma Magyarországon sok helyen sérül. A megyék több mint felében nincs gyermek és serdülő pszichiátria. Nyilvánosságra hozzák az augusztus 20-ai rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatok eredményét, hangsúlyozta a Kossuth Rádió felkelőjében a belügyminiszter. Posvai Gábor emlékeztetett a több mint 17 milliárdos előzetes büdzsé helyett. Mindössze 4 milliárd forintból valósult meg a programsorozat. A tárcavezető arról is beszélt, az új kormány megalakulása után rövid idő alatt sikeresen megrendeztek több más sporteseményt, közöttük a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. 11 órakor jelentkezünk híradással legközelebb.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60-as és a 20-as kilométer közötti szakaszon a terelésben a külső sávban az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. A mai napon elbontják az M3-as autópályán a 60 és Bag közötti terelést. Budapest felé csak egy sáv járható, ami miatt a 48-as kilométer előtt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Az 57-es főúton Boly közelében 3 gépkocsi ütközött össze. A 31-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. És a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös között 3 személy gépkocsi ütközött össze. A 12-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
Műsorajánló.
A Föld marad, de meddig van rajta élet? Életbe vágó kérdések fenntarthatóságról, környezetünk védelméről a Kossuth Rádióban. Zárja el a csapot, kapcsolja le a villanyt, de azért hallgassa a rádiót minden hétköznap délután 3-tól. A Föld marad. Napi zöld magazin a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra múlt 6 perccel ez a Napközben, és mondom is, hogy milyen témákkal készültünk még. Dietetikus rovatunkban fókuszban a kefír, érdemes-e minden nap inni, és hogyan készíthető házilag. Valamint beszámolunk az e-kereskedelmi konferencia tapasztalatairól is, hol tart a hazai online kereskedelem 2026-ban, és mit vár ma a vásárló egy webshoptól. 10 óra előtt a Balaton állapotáról beszéltünk telefonon dr. Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával, aki még velünk van, ha jól tudom, itt a vonalban. Jó napot kívánok újra!
Jó napot kívánok, és továbbra is üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
És ne haragudjon, főigazgató úr, hogy önbe folytottam a szót ott a 10-es hírek előtt, úgyhogy a gondolatmenetét nem akarom most már megakasztani. Hol is tartottunk?
Hát a Balaton állapotáról, illetve a beépítésről, hogy erre mennyire fontos figyelni, és az kétségtelen, hogy a beépítések kapcsán, ahol rengeteg szabályt, rengeteg törvényt kell betartani, én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne figyelni a Balatonnak az állapotára, a Balatonnak az érdekeit figyelembe venni, és a Balatonnak a fenntarthatóságát. És itt szó sincs róla, hogy itt valami nagyon mély zöld, illetve egy szélsőséges természetvédő gondolatról lenne csupán szó, hanem nagyon fontos, hogyha mi, mint társadalom szeretnénk a Balatont megőrizni, akkor ezeket egészen át kell gondoljuk, és át kell struktúrálnunk a gondolkozásunkat a Balatonnak a partjáról.
Egyébként az, hogy melegedik a víz, az például mit von maga után?
Igen, nagyon fatális és egyszerű lesz, amit mondani fogok, de egyre magasabb az a hőmérséklet, amelyet néhány élőlénycsoport kevésbé tolerál, néhány élőlénycsoport nagyon tolerál, és néhány olyan élőlénycsoport, ami egyáltalán lehet, hogy még most itt sincs a Balatonban, kifejezetten kedvel. Ennek következtében a különböző élőlénycsoportnak, élőlényközösségeknek az átrendeződése, ami egyébként folyamatban van, sőt nagyon fontos, hogy a Balaton esetében ez mindig is jelen volt, az nagyon erőteljesen felgyorsul. Számíthatunk rá, és jelenleg is, ahogy említettem, arra, hogy különböző más, leginkább délebbi területekről, más helyekről származó élőlények fogják megtalálni a helyüket a Balatonon, ami néhány esetben számunkra szinte észrevéthetetlen, de néhány esetben kifejezetten komoly problémákat tud okozni. Akár a halaknak a közösségében, akár a növények, akár a mikrobiális közösségekben, ezek nagyon komoly hatással lehetnek mind a vízre, mint pedig a társadalomra. De a felmelegedés esetében, és ezt szeretném hangsúlyozni, és nagyon körvonalazódik az intézetünk számára is, hogy ez egy nagyon komoly fókuszterület, amire figyelnünk kell, hogy a magasabb hőmérséklet esetében más egyéb olyan biológiai, kémiai, fizikai folyamatok történnek meg, nem csak a vízben, hanem a Balaton üledékében, amelyek eddig nem feltétlenül jelentettek akkora problémát, most pedig tulajdonképpen akár a teljes Balaton életét tudják meghatározni. Ez az, amit említettem egyébként, hogy olyan tápanyagok szabadulhatnak fel a tóból, amelyeket nem feltétlenül most, hanem az elmúlt 10-20-30 évben juttattunk bele a vízbe. Éppen ezért gondolja úgy az intézetünk, és nem csak gondolja, hanem nagyon határozottan fel is lép a közösségi médiumainkban, akár a Balaton Science Facebook oldalunkon, akár a YouTube csatornánkon, de ahol csak lehet megszólalunk, hogy a Balatonnak ezentúl a külső terhelését még jobban vissza kell fogjunk. Szinte bármelyik társadalmi közösség részéről van átgondolni való és van tenni való azzal kapcsolatosan, hogy a Balatont ne terheljük jobban, akár szervetlen olyan komponensekkel, tápanyagokkal, amelyek megváltoztathatják a Balatonnak az élővilágát. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem tértem el a tájtól, itt arról beszélek, hogy a Balatonnak a hőmérsékleti viszonyai nagyon komolyan változóban vannak, ha úgy tetszik, nagyon szélsőséges értékeket vehetnek fel. Ezt mi kifejezetten a társadalom számára bemutattuk ebben az évben is, és ezen a nyáron is. Egészen hihetetlen 30-30 feletti hőmérsékleteket ért el a víz, illetve az üledék környéke, és ezt tulajdonképpen például a déli part esetében, néhány strandbejáró esetében pedig még ennél magasabb hőmérsékletekkel is találkozhattak a strandolók.
És ön is mondta, hogy mekkora felelősség is a jövőt nézve átgondolást igényel sok minden, mert hogy az elmúlt 150 évben, ha 60%-kal csökkent a Balaton, hát közvetlen közelében található vizes élőhelyek területe, akkor azért ez is elég szomorú és komoly problémát felvet, de mi emberek mit tehetünk? Ha csak gondolok arra, hogy mennyi naptej belekerül a Balatonba mondjuk egy szezonban, akkor valószínű ennek is van hatása, meg hát az ott nyaraló, a helyi lakos mit tehet?
Igen, az egyik az, amit tulajdonképpen elkezdtem, hogy akár az ott lakók, illetve az ott nyaralók esetében van néhány olyan tevékenység, ami eddig természetes volt. Akár a vitorlázók esetében, akár a horgászók esetében, akár a strandolók esetében. Nekem az a véleményem, hogy itt a nagyon erőteljes tiltás és nagyon erőteljes változtatáson túl van még olyan mozgástér, ami komoly hatással lehet a Balatonra. Tehát igen, akár például a strandolók esetében a naptej használat, az, hogy felelős módon használjuk a WC-t, a horgászok számára egyébként ez egy nagyon komoly kérdés, és erről majd beszélni kell a közeljövőben is, hogy milyen minőségű és milyen mennyiségű etetőanyagot használnak a vitorlások, horgászok esetében, a vitorlások, illetve a hajózók esetében a fedélzeti szennyvíznek a használata, a megfelelő felelős kikötői használat, egyre nagyobb és nagyobb számú ember az, aki a kikötőknél megjelenik, akár a hajóknál, akár a hajóhasználatnál, ez egyre fontosabb, ráadásul olyan mesterséges öblözetekbe, amelyek a természetes Balatontól teljesen távol vannak, teljesen idegenek ezek a fajta kikötők, amelyek egyébként, és itt szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ezeken a tevékenységeken túl a partmenti beépítés, a partmenti változtatáson feltétlenül változtatni kell. És itt nem feltétlenül nagyon komoly beavatkozásra kell gondolni, hanem azon területek, amelyeknél még van lehetőség arra, hogy valamilyen restauráció révén, rekultiváció révén, minél természetesebb közösségek alakuljanak ki, ezt meg kell hagyni a Balaton számára.
Nagyon
ezek
szépen,
a legfontosabbak.
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, úgyhogy lesz még gondjuk most a szezonon túl is, úgyhogy mindenképpen visszatérünk majd a témára. Dr. Vasas Gábor főigazgatórat hallották, most pedig a Balaton partjáról jelentkezik Varga Tündi kollégám. Szia Tünde, jó napot kívánok.
Szervus,
neked is.
Szia. Jó napot kívánok. Köszöntöm a hallgatókat én is.
Mennyire kietlen most ott, ahol vagy? Kiürültek a strandok? Mert hát mégiscsak ősz van, hiába van jó idő, de hát a szezonnak vége.
A főszezonnak van vége, azért javítalak ki, mert engem is így javítanak ki a turisztikai szakemberek, amikor megkérdezem, hogy milyen volt a főszezon, ugyanis a Balatonnál nem ért véget a szezon. Az utóbbi években nagyon kellemes és meleg őszi napok vannak, ennek köszönhetően nagyon sok programot is kínálnak, és próbálják kitolni, hát évek óta halljuk, a hallgatók is biztos már hallották a 4 évszakos Balaton fogalmát, ami egyelőre a nyár, ősz és a tavasz, bár a tavalyi tél erre is rácáfolt, ha emlékszünk, mennyien mentek korcsolyázni a Balatonra. Most jelenleg egyébként teljesen kihalt a Balatonpart, hiszen itt megérkezett hozzánk az eső és egy kicsit a lehűlés, amit annyira vártunk, de hétvégére biztos, hogy megtelik. Én múlt hétvégén is jártam a Balatonnál, itt a Balaton délnyugati csücskében, és nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy tényleg mennyien fedezik fel csak egy-egy hétvégére. Például találkoztunk egy olyan budapesti családdal, 2 kisgyerekkel, még soha nem jártak például Balatonfenyvesen, és kibéreltek egy nyaralót, lejöttek egy hétvégére, kerékpároznak és felfedezik a környéket, kirándulnak, túráznak, még múlt hétvégén fürdeni is tudtak egyébként a tóban. Tehát azt látni, hogy tényleg a Balatonnak ősszel is van egy külön szezonja is, és elsősorban hétvégén, de nagyon sokan jönnek, és készülnek is erre a turisztikai szakemberek, borfesztiválok, gasztronómiai fesztiválok, és hát a kerékpárturizmus.
Hát igen, mert azt gondolom, elég meleg volt a nyár ahhoz, hogy tulajdonképp pont a kerékpározás, a biciklizés az ilyenkor kerül előtérbe. Jó szezon volt a Balatonnál?
Érdekes, hogy a szakemberek szerint azt mondják, hogy olyan volt, mint tavaly, tehát nem voltak kevesebben. Viszont én, aki elég sokat jártam a Balaton környékén, azt tapasztalhatta az átlag turista, mintha kevesebben lennének, jóval kevesebben. Na most ez nagyon ellentmondásos, mert ugye a nagy meleg miatt inkább az emberek nem a strandon voltak és nem sétáltak, hanem benn voltak a nyaralóban vagy hűvös helyen, és ezáltal is lehetett érezni azt, hogy kevesebben vannak. Illetve egy kicsit átrendeződik, tehát településenként is változók a tapasztalatok. Összességében azt mondhatjuk, hogy ugyanannyian, bár a hivatalos statisztika még nincs meg, mert még az augusztus adatokat most dolgozzák fel a turisztikai ügynökségnél, de azt lehet látni, hogy vannak területek, ahol kevésbé jelennek meg a turisták, és vannak, ahol viszont nagyon-nagyon sokan.
Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, mi pedig vizes témával megyünk tovább. Okos bóját telepítettek az Orcitóba, hogy a vízminőséget folyamatosan figyelhessék, ugyanis a klímaváltozás egyre összetettebb vízügyi kihívások elé állítja a szakembereket. Cimer Zsoltot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának dékánját hallják.
Tulajdonképpen a klímaváltozásnak az egyik legfontosabb következménye az, hogy nem csak a rendelkezésünkre álló víznek a mennyisége változik, hanem a víznek a minősége is. Ebből a szempontból nekünk azért vizsgálni kell, tehát a víz mennyiségen túl a víz minőséget is, és nagyon fontos az, hogy megismerjük a klímaváltozás és a víz minőségnek a kapcsolatát. Itt egy bonyolult összetett rendszerről beszélgetünk, és ahhoz, hogy ezt a komplexitást ezt fel tudjuk fedezni, ehhez folyamatosan mérnünk kell, mérési adatokra van szükségünk, és ezeket a mérési adatokat a kutatóink, elemzőink dolgozzák fel. Ez az okosbója folyamatos mérésre képes, a méréseknek a gyakorisági értékét tudjuk meghatározni, és gyakorlatilag önállóan tudja a mintavételezést végrehajtani.
Azt tudjuk, hogy a vízminőséget nagyon sok minden befolyásolja, ha csak a nyárra gondolok, akkor a felmelegedés, ugye a csapadékhiány, beszélhetünk a nagy párolgásról, és ott van ez az alacsony vízszint. De mit okoz, amit mi nem láthatunk, de önök szakemberek igen?
A felszíni víztesteink igen komplex összetett rendszerek. Jelen esetben az Orcitó mások számára egy felszíni vízfolyás, számunkra egy kis laboratórium, amelyben igen komoly és számos élő szervezet is található. A környezeti paraméterek hatására a víz különböző paraméterei jellemzői is változhatnak, és ebből adódóan a víztestnek a fizikai, kémiai és biológiai tényezői is változhatnak. Változhat az fizikai jellemzők között a hőmérséklet, a pH érték, változhat az oldott anyag koncentráció, és ezen túlmenően változhat az ökoszisztémának az összetétele is, például az algák szaporodhatnak el.
Akkor már félig választ is adott arra, hogy amikor ezeket az adatokat figyelik, akkor látják azt is, hogy a szélsőséges változásokra adott esetben az élő lények hogyan reagálnak? Említette az algákat, vagy éppen mondjuk a növények?
Igen, és ez lenne a legfontosabb célunk. Alapvetően, amikor felszíni víztesteknek a vízminőség ellenőrzéséről beszélünk, ez többféle metodika szerint ellenőrizhető. Ellenőrizhető a fizikai paraméterek vizsgálatával, például egy egyszerű hőmérséklet vizsgálattal. Ellenőrizhető a kémiai paraméterek vizsgálatával, például egy pH vizsgálattal. Illetve ellenőrizhető az élő szervezeteken keresztül, például az algák szaporodásával. Minél bonyolultabb és komplexebb egy mérés, annál pontosabb információt szolgáltathat.
Ugye mi laikusok nem értünk ehhez, de amikor például azt látjuk, hogy egy konkrét példát vegyek, hogy mondjuk zavaros a víz, akkor azt például mitől van ilyenkor a nyári időszakban?
A zavarosságot több tényező is okozhatja, például, hogyha a vízhőmérséklet növekszik, akkor az az algák elszaporodásának igen kedvez. Ha az algák elszaporodnak, annak a következtében egyfajta zavarosság léphet fel. De, hogyha egy lokális nagy mennyiségű csapadék keletkezik, akkor a csapadék bemushatja szintén a felszíni vízfolyásba a különböző szennyeződéseket, amelyek szintén zavarossághoz vezethetnek. Ezért nagyon fontos az, hogy figyeljük folyamatosan a természeti változásokat, és a természeti változásokból tudunk következtetni, hogy mi okozza a felszíni vízfolyásban végbe menő vízminőségi változást.
És akár ezek a mérési adatok, amit el tud raktározni ez a bizonyos okosbója, ezek a változások előrejelzésében is szerepet játszhatnak? Tehát tudnak kalkulálni a jövőt tekintve is?
Természetesen, és ez lenne a célunk. Elsősorban szeretnénk megtalálni, hogyha lehet úgy nevezni, hogy a felszíni víztestnek, a jelen esetben az orcitónak az optimális működési környezetét. És ehhez képest figyeljük azt, hogy milyen változásokat produkálnak a bója által mért paraméterek, és a sok-sok-sok-sok adatból próbáljuk az összefüggéseket megtalálni. Ha legközelebb hasonló mérési adatokat látunk, akkor már tudjuk azt, hogy mi okozta, és tudni fogja, hogy esetlegesen milyen vízminőségvédelmi intézkedésekre lesz szükségünk.
De akkor, ha jövőt nézem, akkor például lehet, hogy megelőzhető így egy tömeges halpusztulás, vagy tovább megyek, hogy ezzel az őshonos halállományt is lehet védeni.
Így van, ezt meg tudom erősíteni. Az egyik, amelyet a bójánk vizsgál, ez a vízben lévő oldott toxigén. Tudjuk, hogy az oldott toxigén az szükséges a halak életéhez, ezáltal gyakorlatilag ennek a változását vizsgálva tudunk egy előrejelzést adni, és szükséges esetben időben meg tudjuk tenni a vízminőségvédelmi intézkedéseket.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
Most pedig visszakanyarodunk kicsit a Balatonhoz. A Magyar Kerékpáros Klubnál már több mint 2 évtizede dolgoznak azon, hogy a tó körüli kerékpározás biztonságos és gördülékeny legyen. Már felmérték a bringa körút állapotát, és most a kerékpározók tapasztalataira is számítanak. És hát stílusosan biciklivel érkezett hozzánk Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot nálunk. Kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Na hát itt sokkal könnyebb, mint dugóba kerülni, ugye? A biciklivel sokkal több minden kikerülhető, de tényleg vigyázni kell magunkra. Szóval visszatérve akkor erre, önök felmérték a tó állapotát, miben tudunk mi emberek segíteni?
Ez a mostani felmérés már a második alkalom volt, először 2024-ben készítettünk egy ilyen kérdőíves felmérés, most pedig 2026. augusztusában készítettük el a másodikat, és kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tapasztalnak a felhasználók, hogy érzik magukat a kerékpárúton, a Balaton körön, valójában egy teljes köre ez az egész, amiről beszélünk, vagy hogy látják az állapotát, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jól van kijelölve az adott útvonal, illetve az útvonalnak a minősége milyen. Nagyon sok visszajelzés érkezett, pontszámokat kértünk tőlük, hogy pontozzák 1-től 10-ig a minőségét a kerékpárútnak, illetve szöveges, részletes visszajelzést is tudtak adni nekünk, és top 10-es listát készítettünk a legjobb és a legrosszabb szakaszokról, ezek mindig településhez kötötten kerültek ki. A legrosszabb szakasz díját úgymond Fonyút kapta, ott nagyon sok szöveges visszajelzés is érkezett, hogy nagyon rossz a kerékpárút minősége, a csatorna fedelek kiállnak, ez ettől nem biztonságos, a burkolat minősége töredezett, ez sok veszélyhelyzetet teremthet, vagy nem egyértelmű, a kitáblázás, gyalogosokkal közös felületen vezetik a kerékpárútat, ebből nagyon sok konfliktus születhet, és ezt szeretnénk is majd jelezni az önkormányzat felé természetesen, hogy ezt tapasztalják a felhasználók, és milyen jó lenne, hogy ezen tudnánk javítani. A legjobb pontszámot egyébként Szántót kapta, oda nem is érkezett sok szöveges visszajelzés, ott jól érzik magukat az emberek, úgy vettük észre.
Mert ilyenkor azért lehet látni, hogyha egy adott problémáról, helyzetről sokan írnak, akkor ott valós tényleg, és szinte akkor mindenkit érint. Lehet még írni? Mert hogy én rákerestem, és tulajdonképpen ki lehet egy ilyen térképes kérdőívet tölteni, hol találja ezt meg, aki még szeretne csatlakozni, hogy elmondja a véleményét?
Lehet még írni a kerékpárosklub.hu weboldalunkon, a hírek között találják a felmérésünket, és ott tudják kitölteni egy ilyen party mappes kérdői felmérés, vissza tudják ők is küldeni az észrevételeket, illetve pontozhatják az adatszakaszokat.
Amikor Melinda azt mondta, hogy tulajdonképpen jelezték az önkormányzatoknak, mert hogy ez az önkormányzatok feladata, ezeknek a szakaszoknak a rendbetétele, tehát itt azzal, hogy jeleznek, lesz is, van is lehetőség, ezt hogy látják a felújításokra?
Nem feltétlenül mindig az önkormányzat hatásköre az adott szakasznak a felújítása, mi nem csak az önkormányzatok felé, hanem a közlekedési és beruházási minisztérium felé is jelezni fogjuk ennek a kérdőívnek az eredményeit, és várjuk is tőlük a fejlesztéseket, és úgy tudjuk, hogy tervek már készültek, viszont forrás korábban még nem volt ezeknek a szakaszoknak a felújítására, és szeretnénk, hogyha a következő években nagy erőforrás biztosítanának arra, hogy Magyarország legnépszerűbb turisztikai kerékpáros célpontja egy olyan minőségű útvonal legyen, ahol nem csak a főszezonban, elő- és utószezonban jó kerékpározni, hanem tényleg az évnek minden szakában.
Amikor mondja, hogy főszezonban, ilyenkor azért ugye beszélgettünk itt előtte, hogy mondjuk a kerékpározás szempontjából mi a főszezon, mert szerintem most, ami lesz,
abszolút.
Az időjárást is néz meg, hogy egyáltalán ez kellemes legyen. Nem csak az a fontos, hogy biztonságosan tudjuk végigbringázni, hanem hogy az az érzés is jó legyen az embernek.
Nagyon sok mindentől függ szerintem is a kerékpározás minősége és miensége. Nyilván az adott útvonal szépsége és látnivalók az, hogy nagyon sokat hozzátehetnek, viszont a tavasz és az ősz az kifejezetten egy kerékpáros boomnak számít, olyankor nagyon sokan kerékpározott. Nyilván nyáron sokat nyaralunk, és nem vagyunk a városunkba, vagy nem kerékpárral járunk munkába, úgyhogy ilyenkor látszik egyébként most Budapesten is, hogy elképesztően sokan kerékpároznak.
És azt látták, mert hát mégiscsak egy kerékpáros klub, az lehet, hogy figyeli azt, hogy azért milyen volt ez a szezon a biciklisek szempontjából.
Mi azt látjuk, hogy nagyon hasonló volt egyébként a tavalyihoz, de sok turisztikai célú program volt. Például nagyon sok ilyen hétvégi bringázás volt, túrák, akár hosszabb, rövidebb, és ezekből egyre több van. Mi azt is figyeljük, hogy hogyan alakulnak így a térségi kerékpáros klubok, vagy milyen baráti társaságok jönnek létre, és azt látjuk az idei évben, hogy egyre több ilyen civil kezdeményezés van, hogy minél több túrát és kerékpáros összejövetel szerveznek.
Hát ez legyen is így, mert azért vonzó most attól függetlenül, hogy az iménti percekben arról beszéltünk, hogy a Balaton minőségére is hogyan hatott ez a klímaváltozás és ez a meleg idő, azért ne szegjen senkinek kedvét, és menjenek bringázni ősszel is a Balatonra. Egy közelgő esemény, szeptember 16-a, őszi országos bringás reggeli és uzsonna. Én még ilyenre nem vettem részt, de nagy valószínűséggel ez arról is szólhat, hogy ne csak arról szóljon a biciklizés, hogy mondjuk akkor ide el kell jutnom, és akkor elindulok mondjuk A-ból B-be.
Ez egy nagyon-nagyon régi kezdeményezés, úgyhogy nagyon ajánlom, hogyha lesz rá lehetőség, akkor mindenképp csatlakozzon. Tavasszal és ősszel szoktuk megszervezni, már 2007 óta szervezzük ezt, jellemzően évente kétszer, és várjuk is a csatlakozó szervezetek, önkormányzatok, cégek, magánvállalkozókat, hogy minél többen szervezzenek bringás reggelit az adott településükön, és egy nagyon jó hír, tegnap pont beszéltük a kollégáimmal, hogy már 170 helyszín fölött vagyunk, tegnap léptük át a 173. helyszínt, szóval szeptember 16-án ilyen sok helyen lehet reggelizni és uzsonnázni, mindenkinek nagyon ajánlom, hogy majd nézzék meg a bringázamunkába.hu weboldalunkat, ugyanis ott van fent a térkép, ahol listáztuk, hogy melyik helyszínen, hány órától, meddig, nyilván a készlet erejéig, de hogy próbáltuk belőni, hogy mikor lehet velünk találkozni, és azokkal a csatlakozó szervezetekkel, akik ugyanígy megszervezik a bringás reggelit. Ezeknek az eseményeknek a célja az, hogy megmutassuk, hogy milyen sokan kerékpároznak, és minél inkább kedvet adjuk azoknak, akik most jelenleg még autóban ülnek, vagy autóval járnak munkába, hogy ők is kezdjenek el mozogni, és próbálják ki a kerékpárral munkába járást. Nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy van, aki úgy kezdte, hogy oké, egy nap, a kollégáim mennek, hívtak. Egyébként nem szoktam kerékpárral menni, de kipróbáltam, és utána heti több alkalommal már kerékpárral ment a munkába, szóval ez egy jó indítólöket is lehet ahhoz, hogy valaki elkezdje az aktív mozgást.
Ugye sokszor az a vád ér bennünket, és hogy mennyire Budapest központúak vagyunk, de én tegnap ránéztem erre a térképre, és nagyon sok helyen volt ez a piros pötty, tehát nagyon jó azt látni, hogy van egy országos lefedettsége ennek, és valóban csak arra piros pöttyre, hogyha ott rákattint az ember, akkor egyből ott van cím szerint, hogy van, hol várják abszolút az embereket, és akkor így az önkormányzatukkal is kapcsolatba kerültek?
Igen, volt egy felhívásunk, még a nyár folyamán akkor lehetett csatlakozni a szervezőként a rendezvényhez, de azóta is nagyon sokan csatlakoztak, szóval már úgy voltunk vele, hogy aki szeretné, és szeretné ezt így láthatóvá és nyilvánossá tenni, hogy ő támogatja a kerékpározást, a kerékpárral munkába járást, az mindenképp csatlakozzon. Szerintem a szájhagyomány útján is terjed, nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy például Egerben miért nincs. Sajnos nem jelentkezett az ottani önkormányzat, vagy az ottani civil szervezet, és ezért mi nem tudtuk rájuk erőltetni azt, hogy mindenképp szervezzenek, de mindenkinek adott a lehetőség, hogy jöjjön és csatlakozzon.
És akkor, ha most az egriek hallanak bennünket,
abszolút,
és azt mondják, mert még szeptember 16-a, ugye az még odébb van, tehát még jócskán lehet, hogy a térképen megjelenik, ugye?
Igen, jöjjenek.
Az is jó lenne, hogyha ez a bizonyos ősszel mindig megrendezésre kerülő európai mobilitási hét, és azért mondtam így külön, hogy hét, az ne csak egy hét lenne, hanem valahol szemléletben is formálódjunk, és vigyük tovább, ugye?
Nagyon-nagyon
az év
fontos
minden
lenne
napjára, és már ehhez akkor érdemes például ezt a Bringáz munkába applikációt is letölteni. Igen. Mivel lehetünk ezzel okosabbak? Mikben?
Ez egy kis plusz motivációt adhat a mindennapi kerékpározáshoz. Nem egy fitness applikáció, mi úgy szoktunk mondani, hogy inkább egy játékos mozgásra ösztönző applikáció. A kerékpára munkába járással lehet pontokat gyűjteni, és a kihívás végén pedig nyereményeket sorsolunk ki. Az applikáció azt jutalmazza, hogyha minél gyakrabban megyünk kerékpárral a munkába, tehát nem attól függ, hogy én 10 vagy 20 vagy 30 kilométert teszek meg ahhoz, hogy eljussak a munkába, hanem az, hogy ezt egy héten hány alkalommal teszem meg. Ugyanis a rendszeresség, a gyakoriság az hozza meg az igazi egészségfejlődést a testünkben, hogyha minél többet járunk kerékpárral.
Igen, csak azt veszem észre, hogy nagyon sokan félnek, és ezt talán már gyerekkorban kell úgy igazán jól kialakítani, azt is, hogy értsük a kereszt, hogy biztonsággal is ne félve közlekedjünk. Ehhez is segítenek ezek a bizonyos bicibuszok, amit majd mindjárt elmond, hogy mi is ez, mert hogy tulajdonképpen felnőttek kíséretében biztonsággal tudnak mondjuk a gyerekek az ő munkahelyükre, az iskolába igen eljutni. Hogyan is néz ki ez?
Ez nagyon fontos a gyerekek számára is, de ugyanennyire fontos szerintem a szülők számára is. Ugye a reggeli rohanásban nagyon sokan érzik ezt a feszültséget, hogy siessünk, menjünk, de dugó van, és az iskolák előtt is nagyon sokszor kialakulnak dugó, amik kifejezetten a gyerekek egészségére nagyon rossz hatással vannak, ugyanis ott a tényleg kipufogó gáz és a rossz levegő az nagyon sokáig meg tud ragadni, és akár még az első órák alatt is nagyon rossz a levegő az iskolák környékén, és nyilván próbálunk alternatívákat keresni erre, és erre egy megoldás a bicibusz, ez a csoportos iskolába kerékpározás gyerekekkel felnőttek kíséretében. Mi ezt Budapesten Zuglóban szoktuk megszervezni, viszont van egy területi szervezetünk Török Bálint, ők pedig már sok-sok éve heti rendszerességgel minden pénteken megszervezik ezt a bicibusz programot, és már odáig jutottak, hogy annyira népszerű, hogy most már nem csak pénteken, hanem kedden is már több iskolába mennek a gyerekekkel. Ez olyan, mint egy felvonulás, én nem is tudnám ennél jobb szóval kifejezni, a gyerekek imádják, tényleg együtt bringázzak, nevetgélnek, beszélgetnek, megkérdezik az osztálytársukat, hogy te miért nem jöttél egyébként, és akkor ő is így szomorúan tekint.
És akkor vannak célpontok, ahol be lehet csatlakozni, mert pont Zuglót említettem, mi ott lakunk, úgyhogy én erre rákerestem, hogy szeptember 18-án valóban lesz, és ott meghatározzák, hogy például az Erzsébet királyné úti, ott az átjárónál, a mexikai úthoz közel. Ott lehet úgymond egymást bevárni, és onnan indul, hogy képzeljük el?
Ott a kiinduló pont, ott szoktunk gyülekezni, nagyjából tavaly 100-an voltunk szülőkkel és gyerekekkel együtt, és van egy meghatározott útvonal, az útvonal mentén pedig bárhol be lehet csatlakozni a menetbe. Török Bálinton már úgy alakították ki a rendszert, hogy bicibusz megálló táblákat helyeztek ki, mint a busz megálló táblákat. És hogy ez már egy olyan szintre fejlődött, és ez pedig a helyi erő, helyi aktivistáknak az ötlete volt és kezdeményezése. A zuglóinál pedig úgy van, hogy a menet a térképre rajzolt menethez bárhol be lehet csatlakozni.
De ez nem csak abból a szempontból jó, hogy bicikliznek, meg hogy egészséges, hanem van egyfajta közösségi Abszolút. Érzet is ebben, ugye? Meg hát, hogy a szabályok, azt szerintem nem lehet elégszer mondani, tehát gondolom, hogy így, hogy felnőttek is ott vannak, biztonsággal konvojban haladnak, de a közlekedési szabályokat is tudják tanulni.
Természetesen.
A gyerekek.
Így van, közlekedési szabályokat, az önálló közlekedést, azt, hogy minél több mindenre figyeljenek maguk körül, tényleg érzékelik a környezetüket. Az, hogyha egy gyereket minden reggel autóval viszünk iskolába, ő tulajdonképpen be van zárva, nem érintkezik a környezetével annyit, amennyit az, aki valamilyen aktív formában tud közlekedni. Úgyhogy nyilván a közlekedési szabályok, a mozgás, felébrednek, sokkal aktívabbak az első órákban már, és ez nagyon-nagyon sokat számít nekik is.
És ne csak a biciklit vigyék, az iskolatáskát, hanem a kobakot is. Ugye?
Igen.
Hogy azért mégis biciklivel biztonságosan tudjunk közlekedni, főleg a gyerekek a városban. Kádár Melindát hallották, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
A folytatásban pedig szabaduló szoba élményén keresztül hívja fel a figyelmet az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélyeire. Az a kamion, amely a hét elején Budapesten járt, tegnap és ma pedig Pécsen várja a téma iránt érdeklődő fiatalokat. A Holland Reshape Alapítvány nyerges vontatóból és utánfutóra helyezett szabaduló szobává alakított konténerből álló kamionja egy interaktív bűnmegelőzési eszköz. A látogatók játékos feladatokat oldanak meg, ezek mind az emberkereskedelem különböző aspektusaival foglalkoznak. De maga az élmény korántsem játékos. Gécsek Tóth Enikő meglátogatta ezt a kamiont a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóival.
Laverboy módszerrel kicsalták Hollandiába, és ott prostitúcióra kényszerítették, és hát végül a hatóságok segítségével meg tud menekülni.
Ez az alaptörténete annak a lánynak, akin keresztül bemutatták az emberkereskedelem működését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üllői úti kampuszán. Dr. Mészáros Bence, rendőrezredes tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy vannak jellemzően alacsony státuszú, szegénységben élő, kiszolgáltatott helyzetben élő fiatal lányok, akikhez egyszer csak megérkezik valaki, akinek sok pénze, jó kocsia van.
Eljátsza, hogy ők járnak, együtt vannak, elviszi vacsorázni, elviszi helyekre, egy pár hétig járnak, és akkor egyszerűen mondja neki, hogy van egy ötletem, ugorjunk ki Amsterdamba. Az már furcsa ott az elején, hogy miért busszal, miért nem viszik kocsit, minden, és akkor megérkezik Amsterdamba, és akkor ott kezdődik az, hogy elveszik az útlevelét, megverik, és prostitúcióra kényszerítik. És ezekből a helyzetekből kell valahogy kiszabadulni, és erre szolgál mintául.
Az a tapasztalat, amit itt összeszednek, az a való életben hogyan ültethető át?
Mivel ugye a gyakorlati oktatáson nagy hangsúlyt helyezünk, ezért minden olyan oktatási szituáció, ahol valós bűnügyekkel, valós tárgyakkal, valós helyszínekkel találkoznak a hallgatók, az nagyon hasznos az oktatásban. Mert amit egy helyszínen tanul meg az ember, az sokkal inkább rögződik, mint hogyha egy tantermi körülmények között egy előadáson hallaná azt, hogy milyen rejtési helyek vannak egy szobában, egy fürdőszobában, egy lakószobában, egy hálószobában, vagy egy bútorban, ezt elmondhatjuk előadáson, de onnantól kezdve, amikor neki kell átkutatni egy valós tárgyakkal, valós berendezésekkel ellátott helyiség, rejtélyhelyiséget, és ott maga keresi meg ezeket a rejtési helyeket, akkor ez sokkal jobban rögzül.
Itt el előttem 7 egyenruhás fiatal, akik hallgatók is egyben. Miért pont ők vannak itt?
Mert nekik most ebben az időpontban van kriminál metodika gyakorlatuk, és így pont egybeesett a kamion itt léte az ő gyakorlati órájukkal, és el tudtuk őket hozni.
Az intézet is gyermekeknél, akik gyermekvédelmi intézményekben laknak, ugye ott hatványozottan megjelenik az a kiszolgáltatottság, amit majd a történetből is megismerhettek.
Szijjártó István, a Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karán működő emberkereskedelem elleni küzdelem kutató csoportjának tagja.
Ezerféle tényezője létezik a kiszolgáltatottságnak. El is hangzottak tényleg a alacsony iskolázottság, munkahelyeknek az ellátatlansága egy adott térségben, nem feltétlen Budapesten, hanem vidéki térségekben, ahol kevesebb lehetőség van munkát vállalni, megélhetési válságba kerülhet valaki, lakhatási válságba kerülhet valaki. Mind olyan tényezők, amik miatt kiszolgáltatottnak nevezzük az áldozatot. Magyar jogban nincsen definiálva. Uniós irányelv, ami az emberkereskedelemmel foglalkozik, ott viszont a kiszolgáltatottságra kifejezetten azt a definíciót alkotta a jogalkotó, hogy ha nincsen egyéb alternatívája az áldozatnak, mint hogy alávesse magát a kizsákmányolásnak. Mert az emberkereskedelem az egy kizsákmányoláson alapuló bűncselekmény, legyen az akár szexuális kizsákmányolás, kényszermunka, munkacélú kizsákmányolás, vagy bűnözési célú kizsákmányolás, és még van sok válfaja, csak azok sokkal kevésbé elterjedtek, mind azonos abban, hogy az elkövetők az áldozatoknak a munkájából húznak hasznot, az ő kárukra, az ő általuk megkeresett pénz nagy részét elveszik tőlük, és nyilván ebből szereznek ők hasznot. 18-20 perc kb. 3 szobán keresztül kell mennetek, minden szobában egy 8 számjegyű kódot kell keresni.
És már be is léptünk a szabaduló kamionba, ahol egy fiatal nő története csendült föl.
A nevem Anna. Ha kérdeznéd, azt mondanám, hogy egy átlagos családból származom. Egyke gyerek vagyok, félénk, visszahúzódó, és sosem voltak barátaim. Otthon mindig a neten lúgtam. A közösségi média volt az életem, és az online énem teljesen más volt, mint amilyen a való életben voltam. A neten szókimondó voltam, és sokan szerettek, sok barátom volt. A szüleimnek jó munkája volt, de mindig a karrierjükkel voltak elfoglalva. Naponta legalább 10 órát dolgoztak. Velem nem igazán foglalkoztak. Azt sem tudták, hogy éppen mi történik velem. Szép házban laktam. A szüleim szeretetén és figyelmén kívül igazából mindenem megvolt. Amikor elmondtam a szüleimnek, hogy médiatudományt szeretnék tanulni, azt mondták, hogy nem örülnek a döntésemnek. Úgy tervezték, hogy orvos vagy jogász leszek, akárcsak ők. Miután ragaszkodtam a döntésemhez, még inkább eltávolodtak tőlem, és azt mondták, hogy csináljak, amit akarok, de az ő segítségükre ne számítsak.
A bonyodalom ekkor kezdődött. Az online térben megismerkedett egy férfival, aki a nő bizalmába férkőzött. Elkezdett mély érzéseket táplálni iránta. Az üzeneteket pedig személyes találkozás követte.
Életemben először úgy éreztem, hogy fontos vagyok valakinek. Miután bevallotta, hogy különleges és nagyon fontos vagyok számára, biztos voltam benne, hogy beleszerettem.
Fordítva.
Ennyi?
Na, hát én azt értem, hogy Anna, egyke, azt értem, hogy
akkor egyesek
10 órát dolgozik a szülő. Már egyke, egy.
10 óra volt az elsőnek amúgy, 10 óra meló. Egy év egyetem.
És így folytatódott a kódok fejtegetése, még át nem jutottunk a következő helyiségbe, amely egy kizsákmányolt, fogvatartott lány szállását jelképezte.
Azt javasolta, hogy a közeli parkban találkozzunk. Már a távolból láttam, hogy egy csokor gyöngyvirágot hoz, a kedvenc virágomat. Hihetetlen, hogy emlékezett, tényleg figyelt rám. Csak egyszer mondtam neki, hogy ez a kedvenc virágom.
Ezután már csak egy lépés volt, hogy az áldozat mesztelen képet is küldjön magáról. Utána ezer zsarolta, egyre többet kért tőle, így csinált belőle prostituáltat a bűnöző.
Másnap, amikor beszéltünk, elmondta, hogy mindent felvett, ami történt. Megfenyegetett, hogy nyilvánosságra hozza a felvételt az egyetemen, és elküldi a szüleimnek is, ha nem megyek el hozzá.
Végül kijutottunk a szabaduló kamionból, amelynek az volt a célja, hogy jobban meg lehessen tapasztalni, milyen kiszolgáltatott és kilátástalan helyzetbe kerülnek az elrabolt nők. Szijjártó István elmondta, a Risép Alapítványnak köszönhető, hogy Budapesten és Pécsen is kipróbálhatják diákok és hallgatók ezt a szabaduló kamiont. A holland rendőrség 2022 táján határozta el, hogy próbálják az emberkereskedelmet a probléma gyökerénél elfojtani.
ők ugye azt tapasztalják, hogy számos forrásországból, köztük Magyarországról is, számos áldozat érkezik Hollandiában. Ők ott prostituáltként dolgoznak Hollandiában, kizsákmányolják őket az emberkereskedők. Ott, hogyha elkapják az emberkereskedőt, az a legvége a folyamatnak. De folyamatos utánpótlás érkezik többek között Magyarországról. Az alapgondolata ennek a projektnek az, hogy a forrásországokban próbálják megkezelni a problémát, és az áldozattá válást lehessen megakadályozni elsődlegesen.
Ha csak egy üzenetet vihetnének haza ebből a szabaduló kamionból, akkor mi legyen az?
Nem kivételez ez a bűncselekmény, és az internet adta lehetőségek miatt egyre nagyobb az esélye annak, hogy a fiatalokat megpróbálják behálózni az emberkereskedők, ezért nagyon fontos, hogy ismerjék a jelenséget. Nem kell félni, de fontos a jelenség ismerete.
Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
10 óra 42 perc van, és tudják, csütörtökön jelentkezik a dietetikus rovat. Fekete Krisztina dietetikusunk pedig már megérkezett hozzánk, ma pedig a kefir jótékony hatásairól beszélgetünk. De kezdjük is azzal, hogy mitől különleges ez a kefir, amiért mi fogyasszuk ezt mondjuk napi szinten.
Nagyon jó, hogyha napi szinten fogyasztjuk. Ugye a kefir egy ilyen savanyított tejtermék, amiben kefir gombát tesznek. Ez a kefir gomba, ez tulajdonképpen élesztő gomba és baktérium keveréke, tehát egy ilyen kedves szimbiózisban vannak ezek az élő mikroorganizmusok a kefirben. És gyakorlatilag ugye a tejből készül a kefir, és a tejnek a tejcukortartalmát, a laktóztartalmát kezdi el szépen bontani, erjeszteni ez az élesztő gomba, baktérium keveréke, és képződik tejsav, képződik széndioxid, szénsav, és hát a kefir esetében egy icipicike alkohol is képződik belőle. Ugye miért jó nekünk? Ugye ezek az élő mikroorganizmusok, akár az élesztőgomba, akár pedig maga a baktérium, ami még benne van, az nekünk, a mi saját bélflóránknak, a mi mikrobiomunknak iszonyatosan jó. Ezek az élő mikroorganizmusok, ezek tulajdonképpen a bélflóra egészséges egyensúlyát képesek befolyásolni. Ezért van az, hogy napi szinten érdemes fogyasztani például savanyított tejterméket, például kefirt. És ugye azért is fontos, mert ezek a bélflórák, amellett, hogy ugye most már rengeteg kutatás van arról, hogy mi mindent befolyásolnak a szervezetbe, ha egy jó szimbiózis van, és egy megfelelő bélflóra társadalom van a szervezetünkbe. Például az immunrendszert erőteljesen befolyásolják.
Hát pláne, hogy most ugye mindenhol erről hallani, hogy ez a bizonyos bélagytengely, hogy maga van. Az immunrendszerünknek, hogy erős legyen, az az origója, hogy a bélrendszerünk
pontosan
rendben legyen, ugye?
Pontosan.
És itt
tehát
vagyunk már a
mikrobiomnak. Egy egészséges bélrendszer, egy egészséges mikrobiom, az gyakorlatilag függ az nem csak az emésztést, az idegrendszert, az egész belső létünket befolyásolja, és ezáltal mentálisan, fizikálisan, különböző megbetegedéseknél, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, különböző szénhidrátanyagcsere megbetegedéseknél, azzal, hogyha jó a mikrobiom, azzal, hogyha támogatjuk, és valóban ezt az egészséges egyensúlyt egy kefirrel, egy savanyított tejtermékkel meg tudjuk támogatni, azzal gyakorlatilag magunknak teszünk jót.
Mindjárt nézzük, hogy tulajdonképpen mire jó a szervezetünknek, de miben más akkor mondjuk, mint egy joghurt?
Abban, hogy a joghurtban abban csak baktérium van. Még ugye a kefir, az élesztőgombák és a baktériumoknak a közösségéből áll a kefirgomba.
És akkor ott vagyunk a boltban, ott állunk a polc előtt, és akkor látjuk, hogy sima kefir, ez a bizonyos hagyományos, igen, van a kaukázusi kefir, szóval, hogy ott állunk, melyik mire jó, van különbség köztük, vagy csak az elnevezés?
Gyakorlatilag igen, tehát egy picikét, ugye, ha bárki vett már kefirt és kaukázusi kefirt, azt tapasztalt, hogy a kaukázusi kefir egy kicsit hígabb, inkább italként fogyasztjuk, ugye még a klasszikus kefirt, azt kikanalazzuk, és úgy fogyasztjuk el. Az élelmiszer könyv alapján kefir van, mint leírás. és egy picikét a technológiában van változás, de élettani szempontból mind a kettő ugyanolyan kellemes és fontos. Nagyon jó a kálcium tartalma, ugye és mi a csontozatunk szempontjából, nagyon jó kis magnézium tartalma van, és hogyha mondjuk a kefét rel nyakon öntünk egy kis zappelyhet, ugye most nagyon divat ez az éjszakai zapkása, akkor gyakorlatilag ott viszünk be probiotikumot, ugye probiotikum az az élő flóra, ami benne van a kefirbe, és viszünk be prebiotikumot, a prebiotikum pedig az, amit tulajdonképpen megeszik majd a bélbacink, és az ő tápláléka lesz, és ez a kettő együtt egy tökéletes emésztőrendszeri bélflóra támogató reggeli.
Akkor ezt illesszük be abszolút a napunkba. De akinek mondjuk gondja van az emésztésével, az mikorra? Tehát, hogy van ennek, hogy reggel együk, akkor hasznosabb, hogy hogyan fejti ki hatását?
Az igazság, hogy a tejtermékek, főként mondjuk hogy akár a kefir is, ugye azáltal, hogy már van egy ilyen tejsavas eljedés, ezért ez egy könnyebben emészthető étel, tehát nyugodtan a reggeli részeként, vagy akár kis étkezésekbe is be lehet tenni, de akár olyan szempontból is, hogy csinálunk egy salátaöntetet, amibe a kefét, megint csak prebiotikumot, ha beleteszünk, hagyma, fokhagyma, vöröshagyma, ha még kerül bele, akkor egy nagyon egészséges salátaöntetet tudunk készíteni, és az már ugye a zöldségekkel együtt, akár egy ebédnek, akár egy könnyű vacsorának is a része lehet.
De ugye azt szokták mondani, hogy ez viszonylag könnyen emészthető. Mégis nagyon sokan azt mondják, hogy én puffadok az ilyesmitől, és nem tudom megenni, meg elfogyasztani.
Két oka lehet, egyrészt lehet, hogy van egy tejcukorérzékenysége.
Á, ilyenkor figyeljünk erre.
Igen, bár ugye mivel a laktóz egy részét az élesztőgombák és a baktériumok lebontják, ezért ugye ez nagyon egyéni, hogy kinek hol van a határ a laktózérzékenységébe, hogy mennyi laktózt tolerál, mert van olyan, aki azért egy-egy pohárnyi kefirt, vagy egy salátaöntetbe tett kefir mennyiséget el tud fogyasztani, valaki már ez sem, illetve ha esetleg tejfehérje allergiája van valakinek, aki ugye egy teljesen más, az egy immun eredetű probléma, ott viszont teljes mértékben mindenféle tejterméket, köztük a kefirt is ki kell iktatni az étrendből.
Hát akkor ezt meg kell nézni, ugye, abszolút, hogy kipróbálja az ember, de tény az, de hogy a tejcukorra érzékenyek, így azért van, ezzel óvatosan bánjanak. Mitől van az, amikor eszük a kefirt, és egy picit ott bizsareg a nyelvünkél? Ugye, olyan, mintha szóda lenne benne.
Igen, a gyerekek ugye úgy szokták, hogy szúrós. Ugye egy picit ez szúrós, jó szó, igen. Így van. Mert hogy ez a kis pezsgős rész, az pontosan azért, mert hogy itt van egy szénsav és egy tejsav, tehát kétféle sav is keveredik, az érzés a nyelvben így jelenik meg, és valamiben egy ilyen kicsit pezsgőbb hatása van, egy picit savanykás, egy picit élénkebb mondjuk a joghurthoz képest, azért, mert hogy itt egy nem csak a baktériumok, hanem a gombák is ott dolgoznak benne.
Fogyásunkra lehet hatással?
Kevés a kalóriatartalma, tehát egy deszinyi kefir alig 60 kalória, tehát hogy részese lehet egy átgondolt étkezésbe, mint egy alacsony kalóriatartalmú tejtermék. A kálcium tartalma is fontos, ugye arról azt már mondtuk, egyszer igen, beszéltünk. Gyakorlatilag egy 2 deci kefirrel a napi kálcium szükségletünknek a negyedét tudjuk fedezni, ami azért már egy jelentős mennyiség.
Arról is olvasni, hogy a daganatok megelőzésével kapcsolatban is pozitív hatásai hát lehetnek.
Itt főként úgy, hogy ugye milyen a bélflóránk, milyen a mikrobiomunk, hogyan hat az egészségünkre, hogyan tudja az egészséges sejteket megőrizni a szervezet. Ebben nagyon nagy szerepük van, akár a savanyított tejtermékeknek és a kefirnek is.
Igen, ahogy szoktuk mondani, például a fermentált dolgok, van, amik mostanában van. Vannak,
egy
azokat
nagyon...
Egy jó kis
savanyú káposzta, egy jó kis kovászos uborka, még annak ugye itt van az szezonja ideje. Is, igen, ezeket így nyugodtan, télen, nyáron, ezek a fermentált termékek, ezek valóban megint csak ott vannak, és ami nagyon fontos például, hogyha ezt így kombináljuk, ha egy visszatérve egy ilyen kefíres öntetre, vagy ha egy zappelyhet, vagy magokat teszünk bele, ugye például a gabonafélékben és a magokban vannak olyan fitinsavak, amelyek megkötnek bizonyos ásványanyagokat. De ezek a tejsavas erjedés kapcsán fellazulnak, és így az ásványanyagok is sokkal jobban fel tudnak szívódni.
Közben írnak a hallgatók, amiknek nagyon örülünk, és kérdezi valaki, hogy az aludtej, persze házi tejből készítve, egyenértékű a kefirrel. Ő az nagyon is kedveli, még a savót is megissza, ha úgy
nagyon
alakul.
Nagyon helyes, mert hogy a savóba is ugyan nem látszik, de például nagyon magas a fehérje tartalma a savónak is, és együttesen valóban ugyanúgy egy könnyen emészthető, kellemes tejtermék, úgyhogy ha még van házi tej...
Ezt akarom mondani, igen, hogy a boltban vett tejjel kevésbé tudjuk ezt
megoldani.
Igen,
mert ugye amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy tartós tejet veszünk, ugye a tartós tejnél pont az történik meg, hogy azokat a mikroorganizmusokat kiölik belőle, hogy ne legyen, ne romoljon meg időbe, és ugye anélkül nem fog a tej megsavanyodni, vagy ha megsavanyodnék, az egy nagyon kesernyi és nagyon kellemetlen. Nem működik a folyamat, hiszen nincs benne élő mikroorganizmus.
Tényleg azért gyerekkoromban emlékszem, hogy anyukám is tálkákba kiraktam, mennyire finom savanykás volt.
Zsírréteg,
olyan föle volt, igen, ahogy szokták mondani. A vízi kefir, mert ugye mondtam, hogy van hagyományos, van kaukázusi, és létezik vízi kefir. Sokan nem hallottak még erről.
Igen, létezik vízi kefir, ez tulajdonképpen nem kefir, tehát nem tejtermék, úgynevezett vízi kefir gombák vannak benne, ez szintén baktériumokból és gombákból álló kis keverék, és ezt általában valamilyen cukrozott vízbe, kis gyümölcsel, kis fügével, citrommal még megízesítve, mert hogy kell ugye valami szénhidrát forrás, amiből aztán ezek a baktériumok, gombák elindítják ezt a fermentációs folyamatot, és lesz belőle egy nagyon kellemes üdítő ital, amit például az előbb említett nagyon súlyos tejcukorérzékenységnél, vagy egy tejfehérje allergiában alternatívaként, mint fermentált ital lehet fogyasztani.
Szóval a kefir hasznos, fogyasztunk minden nap. Fekete Krisztinát hallották, köszönöm szépen, hogy
köszönöm.
Itt járt nálunk, de a folytatásban például kiderül, hogy mi is igazából ez a vízi kefir, aminek persze a neve tényleg megtévesztő lehet, de egyre népszerűbb hazánkban is, ahogy hallották. És azt is hallották, hogy ez nem egy teljes ital, és a fine dining éttermekben is megtalálható, valamint otthon is elkészíthető. Barta Bernadett csatlakozott is egy tanfolyamhoz, hiszen maga is készít otthon ilyen csodaitalt.
Szinte mint egy borkóstoló, mindenki illatolja a poharát, és valamilyen vízi kefir érkezett kancsóból ezekbe a poharakba. Jó savanyú, kóstolóval indult tehát a vízi kefir workshop. Nagyon szakszerű kérdések hangoznak el az ön szájából. Fermentált már akkor ezek szerint korábban valamit?
Nyáron napon káposztát, illetve hát kovászos kenyeret már 8 éve készítek be elég gyakran.
A kovászt megtartani, életben tartani, én úgy gondolom, hogy a legnehezebb dolog. Tehát akkor a vízi kefir nem lesz kihívás.
Remélem. Nagyon nehéz ugye folyamatosan etetni, és a felesleggel valamit kezdeni. Tehát most hallom, hogy könyörtelennek kell lenni a felesleggel.
Mikor kóstolt először vízi kefirt, illetve miért gondolta, hogy akkor otthon szeretne készíteni?
Pár hónappal ezelőtt kóstoltam egy kávézóban, dobozos formában. Akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy ez érdekes lehet nekem, amikor a barátnőim felhívták rá a figyelmem, hogy ezt meg lehet tanulni, otthon egészen egyszerűen el lehet készíteni, és ráadásul még egészséges is.
Jó hobbi, vagy inkább egy plusz tevékenység a konyhában?
Pont vicces kérdés, mert hogy alapvetően nem szeretek főzni. Most egyelőre úgy állok hozzá, hogy jó hobbi.
Mennyire ismeri, mennyire használja a fermentál dolgokat, otthon fermentál-e?
Mostanában kezdtem kísérletezni vele. Igazából nem tudom, hogy mit készítek, de az eljárást azt használom. Céklával kísérleteztem is, szilvával is, fahéjjal.
Most viszont ugye vízi kefét tanulunk éppen fermentálni. Mennyire tűnik nehéznek a tananyag?
Nem, egyáltalán nem tűnik nehéznek.
Közben kaptunk egy üveget, amiben sziszeg egy másoderjesztés.
Leszűrjük a vízi kefirt, próbáljuk úgy csinálni, hogy sok kefir gomba ne akadjon fent a szűrőn, de mint itt lehet látni, mindjárt is mutatom, egy kevés fennakadt, egyébként ezek a kefirgombák.
Ezen a ponton a vízi kefir alaphoz mindenki egy másoderjesztést fog ízesíteni, különböző gyümölcsök és fűszerek vannak az asztalon.
Egres?
Egres.
Gyömbér, kurkuma,
igen, van ilyen almaszilva keverék.
Látom, nagyon szép lett a másoderjesztésbe beválogatott hibiszkusz.
Hibiszkusz és almai szilva.
Önél egy kicsit világosabb. Mi került bele?
Hasonlóan ahhoz hibiszkusz, de nem annyi, mint a másikban van. Nekem van benne több alma, szilva, illetve egy kis áfonyát is tettem bele.
Farkas Fruzsi Green Sommelier tartott workshopot, most azért jó néhányan elkezdhetnek otthon majd vízi kefirt készíteni. Mondhatjuk, hogy kezd reneszánsza lenni a készítésnek, mert hogy Magyarországon már volt valamikor.
Volt egy ilyen nagy hullám, ami a 2000-es évek elejéig tartott nagyjából. Most szerintem több oka van annak, hogy a reneszánszát éli, ahogy mondtad. Egyrészt az, hogy tudomány fejlődésével egyre inkább látjuk azt, hogy a mikrobiomunk, a bélflóránk állapota nem olyan jó, vagy nem ideális, és ezt elsősorban fermentált ételekkel, italokkal fogjuk tudni megjavítani. A második az pedig az alkoholmentes életmódnak a növekedése, meg egyre inkább egyre kevesebben isznak alkoholt, és ők alternatívát keresnek a cukros üdítőkre is esetleg, és ezek a fermentált italok nagyon jó alternatívát tudnak adni.
Szokták is mondani, hogy probiotikus üdítők ezek. Itt például egy elindított vízi kefír van ebbe a nagy üvegbe. Az alján olyan, mintha ilyen kis zselégolyók lennének ránézésre. Egy opálos vízréteget látunk, és a tetején pedig úszkál egy fél citrom, persze ez gerezdekre van vágva. Mi van még ebben?
Tehetünk bele valamilyen aszalványt, itt érdemes olyat választani, aminek nem magas a gyümölcscukortartalma, tehát mondjuk itt mazsolát használtunk. Ez azért fontos, mert különböző élesztő kultúrák laknak rajta, amik sokszínűsítik még a vízi kefirünket, de alapvetően ez elhagyható.
Mennyire nehéz készíteni, illetve mennyi időt kell rászánni ahhoz, hogy mondjuk egy adag, mondjuk egy pohárnyi elkészüljön nekünk otthon?
Ez minimális energia befektetése jár, és az a jó hírem, hogy ugyanak is elkezdhetik, akik esetleg nem olyan jártasak a konyhában. Egy nagyon egyszerű és nehezen elrontható folyamatról van szó.
Éttermi közegben mondjuk, hogyha Michelin csillagos éttermekre gondolunk, mennyire régóta beszélhetünk arról, hogy mondjuk házilag készített vízi kefirt kínálnak mondjuk egy-egy fogás mellé itt hazánkban.
Vízi kefirt az szerintem ilyen nagyjából 5 éve készítettem először a Szolt étteremben. Szerintem előtte nem nagyon használtak vízi kefirt, akkor lett a Covid alatt és után lett ennek az alkoholmentes italpárosításnak egy nagy boomja, és akkor került be az éttermekbe is.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Hú, de sápat vagy, már megint hosszú volt az éjszaka.
Korán fekszem, nem iszom, nem dohányzom, mégis fáradt vagyok, fáj a fejem egész nap.
A vasad rendben van?
Bizony, ezek a vashiány tünetei is lehetnek. Töltse fel szervezete vasraktárát. A Ferretab Forte Plus C3 hatóanyaga, a vas 2 fumarát, a folsav és a C-vitamin közös erővel segítik a vasraktárak feltöltődését. Ferretab Forte Plus C. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa le beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Ferretab.hu.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 11-én 19 órakor a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Duknányi Ernő Zenei Központ. Először az ifjabb Ulá Kálmán Quintet mutatja be King's Gambit című albumát, majd újabb premier következik az Ulá Krisztián Kvartettel. Az ő lemezük címe Perspectives of Verve. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11 óra van, és mi egészen fél 12-ig számítunk a figyelmükre. A folytatásban az online kereskedelemre fókuszálunk. A hírek után jövünk.
Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek Pozsonyban a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a Hanon székesfehérvári dolgozói. Napos az idő az országban. Délután 21-29 fok várható, délen lesz melegebb. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája, közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt. Úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely több belvárosi város részvezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok ebben együttműködő partnerei lennének a kormánynak, tette hozzá. Mától pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadat szolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. $5000 juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, a pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, amelynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. A javaslat számítások szerint több mint $1300 milliárd kerülne. A választást november 3-án tartják, és a képviselőházban 3 mandátum megfordításával kisebbségbe kerülne Trump republikánus pártja. Az időjárásról: többnyire napos az idő az országban, jelenleg 15 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati határvidéken van hűvösebb, délen melegebb. Délután egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, délután 21-29, este 15-23 fok valószínű. A Déli Krónikában jelentkezünk híradással legközelebb.
Műsorajánló.
Jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Napközben. Napközben.
A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
11 óra múlt 4 perccel. Kína volt fókuszban az ezen a héten megrendezett 22. e-kereskedelmi konferencián. Kína, hiszen ők diktálják az új trendet az online kereskedelem piacán. De hogy melyek az új irányzatok, és mi vár ma egy online vásárló egy webshoptól? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ, de először összefoglaló a tegnap előtti eseményről. Gécsek Tóth Erikő járt a helyszínen.
Volt idő, amikor könnyű volt e-kereskedőnek lenni. Piac gyorsan nőtt, gyorsabban, mint ahogy a hibáink utolértek volna bennünket. Elég volt a terméket feltölteni egy weboldalra, indítani, kiszolgálni az érkező keresletet. Ennek az időszaknak viszont vége van.
Ezzel a gondolattal nyitotta meg a 22. e-kereskedelmi konferenciát Zabari István, az e-commerce Hungary elnöke. A kínai és más globális szereplők megjelenésével gyakorlatilag eltűntek az országhatárok az online kereskedelemben, és ez új kihívás. Sok elé állítja a piaci szereplőt. őket.
Webáruházat üzemeltetünk, és magyar elkereskedelmi szektorban dolgozunk.
Kovács Kristóf, a KBP Group Kft. Ügyvezetője.
Építőanyag és kert- és lakberendezési termékeket forgalmazunk, illetve saját gyártott termékeket értékesítünk.
Melyek azok a kérdések, amelyekre szeretne választ kapni?
Hát úgy gondolom, hogy ugye a nemzetközi piacra lépés, ugye a magyar elkereskedelemnek az egy nagyon fontos tényező az elkövetkező időszakban, ahogy esetlegesen kinyílnak ezek a határok a logisztikával, így fontos az, hogy a magyar elkereskedelem is terjeszkedjen a környező országokban, illetve azok a kihívások, hogy a nemzetközi szereplők is, főleg ugye a távol-keleti szereplőknek a megjelenése érdekes élethelyzetet hoz a magyar elkereskedelmi szektorba, tehát fel kell készülni és fel kell venni a versenyt a külföldi elkereskedelemmel, és ezért nagyon jók ezek az események, mert itt lehet tájékozódni és lehet kapcsolatot építeni, hogy jó hazai szakemberekkel közösen egy még jobb elkereskedelmet építsünk. Gazdasági oldalról megnézve, ezek a multik hihetetlen fejlesztéseket visznek bele, tehát nagyon hatékonyak, nagyon jól használják az informatikai eszközöket és szoftvereket, és szerintem ebbe kell fejlődni a magyar elkereskedelemnek, hogy ezek a hatékonysági tényezők minél jobbak legyenek.
Kevesebb zaj, több eredmény. Ez a mottója az idei konferenciának. Mit jelent az, hogy kevesebb zaj?
Leginkább arra koncentrálunk, ami a legfontosabb.
Zabari István, az e-commerce Hungary elnöke.
Óriási változásokon van túl az elkereskedelem, ugye elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy az is tud kereskedni, aki nem ért hozzá. Sokkal inkább a tudás lett az, ami az elsődrendű. 2017-ben nem sok minden történt egy mai pár hónaphoz képest. Ha az elmúlt hónapokat nézem, annyi minden történik, mint 17-ben egy egész évben, vagy talán több évben is, akár a TikTok shoppinggal, akár az OpenAI egyszer, tehát a hirdetési platformok, értékesítési platformok változása, új szereplők, elképesztő változás, aki nem csinálja ezt napi 24 órában, borzasztóan elmarad ebben.
Kitől tanulhat?
Pont ezért lett ma Kína a vendégelőadónk, hiszen azon felül, hogyha Kínára úgy nézünk, hogy mi az, amiben jobb, akkor nagyon látjuk, hogy e-kereskedelemben, logisztikában, vevőkiszolgálásban valami elképesztő színvonalat hoztak Európába, és nagyon erősen leiskolázták. És nyilván függetlenítsünk el attól, hogy most a vámmentességgel rengeteg adót el tudtak kerülni. Ennek szerencsére most már vége, tehát kicsit az esélyegyenlőség nő az európai kereskedőnek, de nagyon sok olyan eszköz van egy kínai platformon, amit úgy európai kereskedő megnyolhatja a 10 ujját, hogy ez úgy ügyesen ki van gondolva.
Ha innen nézzük, akkor egy most induló webshop, vagy egy kis webshop, amely nem gigaméretekre tör, labdába sem rúghat?
Nehéz kérdés. Sajnos Magyarországon nagyon kevés termék van, amire azt mondjuk, hogy a mi termékünk is exportképes. Miután egy műszaki cikk abszolút nem készül Magyarországon, én nem tudok elképzelni olyat, hogy egy magyar kereskedő műszaki cikkekből nagy európai szereplővé váljon. De ugyanígy lehet ezt a parfümre mondani. Szóval nehéz kérdés, először a terméket kell megtalálni. 10 évvel ezelőtt könnyen mondtam volna azt, hogy persze, én csinálj egy kereskedést, egy nagy kereskedőtől vásárolj valamit, add el, menni fog, nem fog menni. Tehát ma már közvetlenül a gyártók mennek fel értékesítési platformokra, az értékesítési csatornák száma töredékére csökken.
Na de most mégis itt vagyunk ezen a konferencián, amely kereskedelemre fókuszál, mégiscsak muníciót szeretnének adni a piaci szereplőknek. Mi a fő fókusz? Kína a fő vendég, azt már elmondta.
A változások megértés, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb fókusz. Nem lesz most már sokkal több elkereskedő, ez sajnos egészen biztos. Nagyon jó lenne, hogyha lenne. Én azt gondolom egyébként, hogy ha kormányzati oldalról történnek változások, már pedig történnek, akkor az a borzasztó esélyegyenlőtlenség, ami az elmúlt sok évet jellemezte magyar kereskedőként, az export képessé teheti azokat, akik már jelen vannak, és nekik ebben való tanulásban adjuk most a legnagyobb segítséget.
Mit lát a vásárlókban? Van-e szándék arra, hogy a magyar kereskedőket támogassák, vagy az áron és a vásárló élményen a gyorsaságon kívül más nem érdekli őket?
Leginkább a második verzió, de nem várható el senkitől sem. Tehát én is, amikor nem kereskedő vagyok, hanem fogyasztó vagyok, akkor egy terméket veszek, árral veszem.
Tulajdonképpen folytatjuk az imént elhangzottakat. Vendégei Madar Norbert, a PVC digitális kereskedelmi szakértője, és Kulcsár István Róbert, a Soprenter társalapítója. Jó napot kívánok, uraim! Elhangzott itt az összefoglalóban, hogy óriási változásokról fogunk most is beszélni, amik már nem években mérhetők, hanem alapvetően hónapok alatt is rengeteg minden változik. Hogyha azért mégis egy évekről beszélek, mondjuk az elmúlt 5-10 évről, akkor nagyon megváltozott, és ha igen, akkor miben ez a bizonyos elkereskedelem, és most fókuszáljunk mondjuk Magyarországra.
Akkor kezdem is talán én, mert van ide egy nagyon találó számom, vagy adatom.
Az elmúlt 10 évben ez a terület Magyarországon, amit elkereskedőnek hívunk, ez 10-szeresére nőtt, számszerűsítve 200 milliárd forintos magyarországi online költésből 2000 milliárd felé nőtt ez a terület. És hogyha belegondolunk, hogy nagyon kevés olyan gazdasági terület valami ilyen mértékben, ilyen drasztikusan, drámaian tud nőni, akkor ez azzal is együtt jár, hogy egyszerűen túl hamar kinőtte azokat a ruhákat, amiket rágattunk az elején, és egyszerűen most már ez a növekedés olyan mértéket ölt, hogy amit ma kitalálunk, mint stratégia, az már holnapra idejét múltá válik, és ez a tempó egyre gyorsul és gyorsul azáltal, hogy globalizálódik a terület. Tehát nem csak a belföldi versenyzők által dominált, belföldi verseny által hajtott, hanem jönnek azok a regionális, európai, illetve globális szereplők, akiknek még nagyobb a tempója, és ez még jobban felgyorsítja ezt a változást.
És nem csak ez a gyorsulás, hanem egyre több a szereplő, és egyre több az a vásárló is, aki ebben részt vesz.
Erre is lenne szerintem Norbinak amúgy egy statisztikája, de én még erre egy kicsit rákapcsolódom, hogy 2006-ban kezdtünk el webáruházakkal foglalkozni, és csináltunk egy infóterméket, elkereskedelem a gyakorlatban ez volt a neve anno, és ennek az első mondatára mai napig emlékszem, 2007-ben készült el, az elkereskedelem mára egy 30 milliárdos üzletté változott, ez volt a felütése. Szóval ez a változás, ez nem csak hogy gyorsul, de véleményem szerint egy kicsit ilyen exponenciálisan gyorsul és változik, tehát hogy gyakorlatilag a szemünk előtt és egy generáción belül lezajlott egy teljes piacnak az érett piaccá válása gyakorlatilag a semmiből. Ez a szekes, ugye e-commerce hunger is, bocsánat, most már ugye ez a neve, e-commerce hunger is rendezvényből az első az 2005-ben volt, és akkor jelent meg az első bankkártyás fizetés Magyarországon. 2005-ben. 2005-ben nem volt bankkártyás fizetés.
Nem, online bankkártyás
fizetés. Online bankkártyás fizetés, így van. Tehát, hogy elképesztő a változásnak az üteme, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy teljes generáció a fogyasztói piac rászokott az elkereskedelemre. Nincs már olyan tartalék, de talán ebben Norbi is egyetért a fogyasztókban, hogy még több embert tudnánk bevonzani. Tehát a fókák száma az már nem nagyon fog változni. Amiben változás lehet, az leginkább a frekvencia. Tehát most van egy csomó olyan ember, aki mondjuk, ha itt lennénk százan, és mindenkit felállítanánk, és azt mondja, hogy üljön le az, aki az elmúlt 6 hónapban nem vett semmit, páran ülnének le, 3 hónapban, még páran. És akkor gyakorlatilag eljutunk oda, hogy az elmúlt egy hétben már csak az itt lévőknek a 10%-a az, aki vásárolt valamit. És ebben van még előrelépési lehetőség, hogy ez ne egy hét legyen a vásárlásoknak a frekvenciája, hanem tényleg naponta vásároljanak az interneten az emberek. De ez gyakorlatilag a növekedésnek ez lesz a motorja. Viszont fókából ugyanannyi lesz, de fókavadászból meg mindig egyre több.
Ugye azért most külön választjuk azokat a bizonyos akár webshopokat, meg ahonnan lehet mondjuk termékeket is mondjuk vásárolni, meg a vásárlókat. Szóval, hogyha nézzük ezeket a cégeket, elég nagy dolog már ott lenni a piacon, és helytállni is szerintem, mert iszonyat nagy a dömping. De hogy mitől függhet egy cégnek a sikeressége? Mert ott a logisztika, a készlet, a szállítás, ügyfélszolgálatot kell koordinálni. Egyre több ez a dolog, vagy egyre gyorsabban kell ezekre reagálni?
Nekem erre van egy találó mondásom, és szerintem nagyon jól szemlélteti a helyzetet, vagy a problémát. Az elkereskedelemben kereskedni kell tudni legkevésbé. Amiért azt értem, hogy ön is felsorolt olyan dolgokat, logisztika, ügyfélszolgálat, fizetési megoldások, online marketing, technológia fejlesztés, ami mind-mind nem a tipikus kereskedő attitűd, de felszedhető tudás is. Ezzel szemben azt látjuk, hogy van egy nagy adag rétege a magyar elkereskedőknek, akik a klasszikus kereskedelemből kezdtek el
nyitni
az online irányába, és ők az elmúlt 10-15-20 évben, attól függő, hogy honnan nézzük, azért sikereket el tudtak élni, tudtak boldogulni, de azáltal, hogy a verseny fokozódik, az általuk nem annyira birtokolt képességekből kellene egyre több és több, tehát érteni jobban a logisztikához, a digitális platformokhoz, a pénzügyekhez és az ügyfélszolgálathoz,
az
online marketinghez, és ebben van egy nagyon nagy deficit, amit tudás oldalra nem tudnak a magyar szereplők annyira könnyen és gyorsan, pláne nem olcsón behozni a rendszerbe, amit egyébként meg a globális, meg régionális szereplők meg nyilván jobban csinálnak sokkal, és ez, amit a vásárló is tapasztal, hogy lehet, hogy van egy jó árazott magyar webáruház, de egyébként nincs mögötte az ön által is említett szolgáltatási paletta, vagy ügyfélélmény, miközben meg ott van egy szinte jó árasított, mondjuk egy európai kereskedő, aki mögött meg ott van ez. És ha vásárlóként gondolkodunk, akkor bizony sokszor sokkal inkább elcsábulunk a jó szolgáltatás kínáló szereplők irányába, sem mint pusztán csak a jó ár.
De már azt is nehéz, hogy mondjuk, ha itt Magyarországról beszélünk, akkor ezek a kereskedők egymás között is, hogy egymás fölé licitálnak bizonyos dolgokba, ugye, hogy ők legyenek a nyerők. De hogyha meg világszinten, globálisan látjuk, nőnek ki a földből.
Abszolút.
Tehát, hogy nem csak a hazainak a hazaival kell versenyre kelni, hanem olyan világ cégekkel lehet, tudnak, lépést tudnak tartani, fent tudnak maradni?
Szerintem ez a jövő egyik legizgalmasabb kérdése. Nekem van egy olyan kevésbé népszerű meglátásom, hogy a hazai elkereskedők 30-40%-a 4-5 éven belül el fog tűnni emiatt. Tehát a világ, a piacok konszolidálódnak, a nagyobb hal megeszi a kisebb halat, és ez gyakorlatilag az elkereskedelemben pontosan a belépés egyszerűsége miatt, tehát sokkal egyszerűbb elkereskedőként belépni egy új ország piacára, mint hagyományos offline kereskedőként, ahol üzleteket kell nyitni, ahol a helyi logisztikát sok esetben meg kell oldani, ahol tényleg körszállítást, ahol helyi operációt, egy csomó mindent kell csinálni. Elkereskedelemben látjuk, nincs ilyen. Éppen nem tudom, hogy márkákat említhetünk-e, de inkább nem említek. Úgyhogy maradjunk annyi, hogy nagy kínai szereplő, aki gyakorlatilag letarolta a hazai elkereskedelem, ahol 20-25%-a környékén tart, és mindezt 3 év alatt. És ne legyenek illúzióink, van egy másik nagy lengyel szereplő, aki szintén egyébként bejött a magyar piacra, és van egy harmadik amerikai szereplő, aki ugyan hivatalosan nincs itt a magyarországi piacon, de előbb-utóbb lesz egy OCD-s country managerük, aki azt fogja mondani, hogy mi az a piros pöttyöt Európa közepén. Ezzel csináljunk már valamit, srácok, már csak pár millió dollárba kerül. Szóval, hogy egyre nagyobb és egyre erősebb versenytársak jönnek, akik egyre jobb operációval fognak rendelkezni, napon belüli szállítással.
Na, itt akartam, most bocsánat, hogy megakasztom, mert hogy lehet, hogy a kínálat olyan, hogy akkor oda nyúlnánk, csak hogy még nem tud az csábítóbb lenni, hogyha mondjuk itthon rendelünk, akkor másnapra ott van? Vagy ugye vannak slogenek, hogy már aznap ott van?
Az a helyzet, hogy most már a mondjuk egy Kínából érkező rendelés is 3-4-5 nap alatt tud érni. Tehát, hogy a versenyképességük az már nagyon közelít a belföldihez, és inkább az a helyzet, és az némileg kritika is nyilván nagyon sok vállalkozás fele, hogy a belföldi magyar kereskedő az, aki lassabb. Mert neki meg nincs raktárkészlete, nincs olyan tőke rendelkezésre állva, ami miatt fel tudna halmozni a készletet, ergo akkor kezdi a beszerzési folyamatot a nagy kereskedőtől, disztribútortól, amikor a tényleges rendelés beérkezik. Én inkább oda mennék vissza, hogy valójában ez a külföldi, globális, regionális, amit a Robert is említett, tengely, az miért fontos a vásárló szempontjából? Azért, mert a digitális térben nincs olyan külföldi meg hazai. Tehát, hogy mi rengeteg felmérés, kutatást végzünk a vásárlók körében is, ismert, itt most nem említett neveket, márkaneveket is kérdezünk tőlük, hogy szerintük milyen háttere van az adott cégnek, és bizony, még egyébként üzleti körökben teljesen evidensen kínai, cseh, lengyel szereplőként kezelt cégekre is azt gondolja az átlag magyar online vásárló, hogy ez egy magyar cég.
Azért, mert magyar a neve.
Magyar a neve, magyarul van a weboldal, forintban vannak az árak, ugyanazt a logisztikai szolgáltatót kínálja, akit egyébként egy magyar kereskedő is kínál. Miért kell nekünk mögé gondolni annak, hogy annak a céges entitásnak valójában ki a tulajdonos a nap végén? Tehát ezek a globális szereplők a mesterség és intelligencia korában, a digitális megoldások korában idomultak a magyar vásárlók igényeihez, magyarnak tűnnek, és innentől kezdve nem arról van szó, hogy akkor mi válasszuk-e inkább a magyart a külföldi helyet, magyar márka VS, vagy magyar kereskedő VS külföldi, hanem igazából egy nagy massza az egész. És ember legyen a talpán vásárlóként, aki el tudja dönteni azt, hogy a nap végén honnan vásárol. És ez az, ami igazán nehéz, ha belegondolom.
És a másik oldala pedig az, hogy sok esetben ugye lojálisak vagyunk, tehát hogy amúgy erre is van kutatás, hogy szeretünk magyar áruházaktól vásárolni. Jobban bízunk benne, igen. Jobban azt gondoljuk, hogy könnyebb lesz ugye
érvényesíteni utólag
egy garanciás problémát, bármi ilyesmit. De az egyik probléma az, hogy valóban nem tudjuk azt, hogy ez az adott kereskedő magyar vagy sem. A másik szintén jelentős probléma az, hogy egy bizonyos szintig vagyunk csak lojálisak. Tehát, hogy oké, van egy termék, egy valamilyen kis kütyű, amit megveszek egy magyar kereskedőtől 14.000 forintért, és azt mondom, hogy ha 13.200-ért adja, vagy 13.000-ért egy számra egyértelműen kínaiként, külföldiként azonosított webáruház, akkor inkább a magyartól veszem meg, mert hát ugye
támogatom a hazai ipart,
a hazai kereskedelmet. Oké. De amikor nem ez a reláció áll fenn, hanem 14.000 forint helyett 3.200 forintért tudom pillanatban megrendelni, és 5 nap alatt itt van, akkor viszont már azért egy kicsit mindenkinek megremeg a keze. És ott már egy kicsit valahogy ez a fogyasztók fejében háttérbe szorul.
De ez az ár, de hogy egyébként vásárlóként mi a leginkább fontos? Tehát a biztonság, a gyorsaság, az ár, az átláthatóság, és akkor még folytathatnánk lehet.
Magyarországon vagyunk, meg közgazdasági szempontból is fontos az ár, de az ár helyett én inkább az árpercepció szót használnám. Tehát, mint Robert is mondta, példaként van egy kép a fejben, hogy valami mennyibe fog kerülni.
Igen.
És akkor, ha azt megugorja a kereskedő, akkor utána azon túl tudunk lendülni, és utána jön egyébként a megbízhatóság, ami egyébként egy nagyon szubjektív dolog, hogy mit értünk megbízhatóság alatt, és a szállításnak a miensége, és a minősége, és az ára, ami utána következő döntési szempontban van. És minden, ami ez alatt van, milyen gyorsan tudok fogni a folyamaton, mennyire érzem ezt könnyűnek, gyorsnak, stb., az már egy extra layer, de valójában a legfontosabb ez a megbízhatóság, illetve az, hogy a szállítással kapcsolatban megkapok-e minden információt, tudom-e oda is úgy kérni, hogy szeretném kérni, és van-e ennek egy számomra csábító ára. Lehetőleg ingyenes, amit én tudjuk, hogy nem ingyenes, de ha ingyenes, a kapasztrofáljuk, az a mai napig a legerősebb online promóciós eszköz a webáruházak közében, ha ingyenes szállítást kínálunk.
Illetve egy tranzakciós értéknövelő eszköz. Tehát az ingyenes szállítási értékhatár, ezt nagyon sokan pontosan arra használják, megvizsgálják, hogy a webáruházukban egyébként 13.200 forint az átlagos tranzakciós érték, annyiért vásárolnak, ergo azt mondják, hogy akkor 15.000 forint felett ingyen van a szállítás, és egyébként Norbiéknek is, nekünk is van erre kutatásunk, ugye a fogyasztói oldalról is, illetve a webáruházas oldalról, és ezt abszolút el is várják a hazai fogyasztók, tehát hogy a túlnyomó többségük az ilyen 15-20.000 forinttól már alapevidenciának tekinti azt, hogy ingyen kell lenni a szállításnak, és szeretjük elhinni azt, hogy a nap végén van ingyen ebéd, holott egyébként tudjuk, hogy nincs.
Hát igen, ez csábító tud lenni, de egyébként mennyire vagyunk mi vásárlók hűségesek. Tehát, hogy valami bevált, na de hát jön egy új, kecsegtet, még több dologgal, még több impulzus ér bennünket, és azt mondjuk, hogy hát akkor ezt most cserbe hagytuk, lépünk tovább, hiszen akkora a választék.
Most a hűség az elérése az új szent grálja az elkereskedelmnek. Ugye sokat beszélgettünk már mi is, és a felvezetőben is elhangzott, hogy ez egy megváltozott piac, turbulensé vált, stb. Nehéz életben maradni, ezért minden kereskedő megtartást, ezt a lojalitást próbálja elérni, és ennek az eszköze a szolgáltatási szint, illetve azok az előnyök, amiket a hűségért cserében meg tudunk kapni, korábban kommunikált akciók, dedikált ajánlatok, értékhatár nélküli ingyenes szállítás például.
VIP klub, rengeteg
ajándék,
így van. Tehát, hogy igazából azért nagyon fontos a visszatérő vásárló és a vásárlói hűség megteremtése, mert a sikeres vállalkozásnak egy sikeres webáruház esetén gyakorlatilag egy legfontosabb mérőszáma van, ez a profit. A profitnak ugye van egy kiadási oldala, meg van egy bevételi oldala, és a bevételi oldalon összesen 4 tulajdonság van: látogatószám, konverziós ráta, tranzakciós érték és a visszatérő vásárlók aránya. Ebből az utolsó, a visszatérő vásárlók aránya az azért fontos, mert az első 3 dologra pozitív hatást gyakorol. Tehát olcsóbban tudjuk megszerezni a visszatérő vevőt, mert van hozzá direkt csatornánk, mert adott esetben küldünk neki hírlevelet, mert direktbe beírja mondjuk egy pizza rendelésnél. Nem gondolkodom, hogy honnan fogom megrendelni, ugyanonnan rendelem, mint a legutóbb. Tehát el kell érni azt, hogy én legyek ott az ember fejében, amikor pizzát rendel. Könnyebben konvertálódik. Ugye a nem vásárlások oka az esetek döntő többségében bizalomhiányon alapul. Azért nem veszünk meg, mert nem tudom, hogy kiszállítják-e, hogy azt szállítják-e ki, hogy megbízható-e, hogy mikor jön meg, stb. Ez az első vásárlásnál egy kockázati faktor, a második, harmadik, negyediknél már nem, mert tudom, hogy egyébként jó a szolgáltató, jó a termék, stb. És szinte soha nem az első vásárlás akkor hagyják ott a legmagasabb összeget, hanem valamikor a vásárlói életút során. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon fontos a kereskedőknek a visszatérő vásárlók.
És amikor feltettem azt a kérdést, hogy mi fontos a vásárlónak a döntésben, akkor muszáj ehhez idehozni azt is, hogy hol látja egyáltalán azt a bizonyos hirdetést. Mert ma már átvették a különböző közösségi média felületek, az influencerek ezeknek a terjesztését, hogy mennyire, most bocsánat, hogy így mondom, dőlünk be, mennyire hiszünk, mondván, hogy hát egy ismert ember ajánlja, akkor az a tuti.
Hát ennek kapcsán egyébként ahogy szerintem ön is próbál rá reflektálni, azért egyre több a visszaélés is a piacon, tehát pont a közösségi médiában tudok olyan elkereskedők sajnos teret nyerni, akiknek egyébként nem biztos, hogy jó hiszemű a szándéka, és a magyar vásárlók körében is most már egészen szépen mérhető, nagyjából 30%-nyi sáv az, aki azt mondja, hogy már érte valamilyen fajta visszaélés, vagy csalás, akár anyagi kár is vásárlások során. Szóval nagyon kell figyelnünk arra, hogy honnan vásárolunk, és ehhez az is hozzátartozik, hogy utaltunk rá, hogy a magyarnak tűnnek, ismert ember hirdeti, jók az árak, jónak tűnik az egész felület úgy, ahogy van, és nagyon nehéz megtalálni azokat a pontokat, amiben egyébként tetten lehet érni a csalást. Ezért mindenkit arra búzítok, hogy érdemes nézni ilyenkor azt is, hogy ki az üzemeltető cég a háttérben, tehát ki az az entitás, az a KFT, az ERT, NRT, vagy egyéni vállalkozás, aki ott van mögöttem, milyen platformot használ, hiszen ezekben lehet azért valamennyire azért kapaszkodni.
Úgy véleményeket olvasni.
Igen. A vásárlói vélemények, ugye ez a social proof, ez egy valós dolog, egyre többet informálódunk arról, hogy különböző social media csatornákon milyen visszajelzések vannak egy-egy adott kereskedőről, éppen ezért ezek alapvető fontosságúvá válnak. Nem véletlen az, hogy nagyon gyakran, amikor különböző csatornákon, ahol lehet értékelni ugye az adott kereskedőt, ott egy-egy kereskedő igenis utána megy ezeknek, és akkor megkéri az ügyfelet, hogy szeretnék kárpótolni. Ez baromi fontos, tehát, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert bizony ebből tájékozódnak a fogyasztók.
Mennyi mindenről lehetne még beszélni, szűk másfél percünk van, de muszáj, hogy szóba hozzam ezeket a bizonyos algoritmusokat és a mesterséges intelligenciát, hogy mennyire formálják tulajdonképpen manapság az elkereskedelmet.
Én amit ide kiemelnék, hogy a döntési folyamatban van óriási szerepe már most is. Az emberek egyre inkább megkérdezik a mesterséges intelligenciát, hogy mit és hol vásároljanak, és formálja a döntésüket. Tehát én rövid távon, amiben óriási változást látok, hogy a korábbi marketing csatornáknak a súlya relevanciája és a hirdetéseknek a módja fog átalakulni azáltal, hogy már nem feltétlenül itt vagyot kell kelteni egy impulzív plakettal vagy spottal, hanem a mesterséges intelligenciának kell tudni olyan adatokat adni, ami révén minket majd ajánlani fog a vásárlónak.
Ugye ez a GEO, ez a Generative Engine Optimization, tehát ez a, ugye a SEO után az új hóbort a webáruházakban, nagyon-nagyon fontos. Gyakorlatilag közelítünk ahhoz, hogy ez a zero click search radikálisan átalakítsa a ma általunk ismert internetet, amikor már nem kattintunk oldalakra, hanem egyszerűen az AI megmondja, hogy mit vegyünk meg, és azt fogjuk megvásárolni, és ez, aki most meg tudja mondani, hogy ennek mi lesz a vége, az üveggömbbe jóslás.
Igen, én is kíváncsi lennék, hogyha 5 év múlva ülünk itt együtt, akkor már mikről tudunk beszámolni, de üljünk itt, legyen a műsor is, és tudjunk erről beszélgetni. Itt volt nálunk Madar Norbert és Kulcsár István Róbert. Köszönöm szépen a beszélgetést. És így a műsor vége felé pedig egy helyreigazítás. Kedves hallgatóink, szeptember 9-én a Napközben című műsorunkban dr. Lakos András, a kullancsbetegségek ambulanciájának vezetője volt a vendégünk, és a ruhára is felvihető permetrén hatóanyagot tartalmazó szert javasolt védekezésként. Így fogalmazott, idézem. 50 éve használják. Az amerikai katonák ruházatát azóta ezzel impregnálják, illetve úgy adják oda a katonáknak. És hát nem pusztult ki az amerikai hadsereg, mondhatjuk. Talán lehet, hogy sajnos, de minden esetre ettől nem lett semmi bajuk. Eddig tart az idézet. A gyűlölet keltő kijelentéstől elhatárolódunk, mivel azonban adásban nem helyesbítettünk azonnal, ezért utólag is elnézést kérünk mindenkitől. Erről Lakos Andrást is értesítettük, aki ezúton bocsánatot kért a kijelentéstől. És mindjárt 11 óra, dehogy is már 11:30 van, még a múltkori időpontot mondom önöknek, természetesen igen, 11:30, úgyhogy a műsorunk végére értünk. Napközben hallották a Kossuth Rádió szolgáltató magazinját, a folytatásban pedig a Vendég a háznál műsora következik, de holnap is lesz napközben. Néhány téma, unokázós csalók, figyelmeztetést adott ki az ORFK, és nemzetközi összehasonlításban is alacsony a magyarok nyelvtudása. A hangmérnök Bényi Csaba és a szerkesztő Gécsek Tó Tenikő nevében is köszönöm, hogy hallgattak minket és figyeltek ránk. Szép napot kívánok mindenkinek, Diósi Klárit hallották.